Fél nyolc után a Kossuth Rádióban. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Szilárd.
9 óra múlt 7 és fél perccel Herceg Tibor szerkesztő nevében is köszöntöm Önöket. Nézzük, mi mindent tudhatnak meg műsorunk első órájában, ha velünk tartanak. Először is a népmese nem csupán örökség, hanem ma is élő, rögtönzésre épülő műfaja, hogy egykoron volt. Mesemondók költötték tovább, hozzátéve saját gondolataikat, gyakran azt figyelve, miként reagál a közönség.
Amikor felfedezték édesapámat, több 10-20 fő 100 mesét is tudott. Ezek nem voltak irodalmilag leírva sehol. Ez egy igazi kincs volt. Amikor fosztottuk a babot, kukoricát, lekapáltunk, akkor ugye a hosszú éjszakákat elüssük, mesétek.
A mesékkel kezdünk néhány percen belül, aztán a nyári szabadságok alatt sokkal többet hagyjuk üresen a lakásunkat, házunkat, ami így a betörőknek is kiemelt időszak. Adunk néhány ötletet, mivel lehet megnehezíteni a dolgokat.
Kívülről bonthatatlanok, tehát csak és kizárólag belülről lehet hozzáférni a szerkezethez. Egy applikáció nyomon követhető, maga a nyitászárás és a kibeerkálásnak a folyamata, amióta ezeket a zárakat használjuk, azoknál a lakásoknál nulla betörés történt.
Fél tíztől a házak és lakások biztonságával folytatjuk. SMS számunk 39666, ezen várjuk kérdéseiket, véleményüket. Tehát akkor elsőként a meséről. Az idén 25 éves Hagyományok Háza már évtizedek óta segíti a mesemondás tanulását és a terjesztését is. Hogy a mesélés ne csak kulturális vagy irodalmi örökség legyen, hanem életünk élő formálója. Vannak, akik nemzedékek óta mesélnek, mint a Herencsényi Bartus Teréz, aki népművészet mestere díjas édesanyja meséit viszi tovább, illetve ifjabb Csipkés Vilmos arlói mesemondó, az imént őt hallhatták, aki szintén népművészet mestere díjas édesapja meséit és mesemondói stílusát élteti. López Brigitta velük beszélgetett, mi pedig majd a Hagyományok Háza munkatársaival, Dalas Árával és Szabad Boglárkával folytatjuk, akik maguk is mesemondók, és még márciusban voltak a vendégeink.
Egyszer egy cigonyasszony a téren sétáló, kancsó köcsög volt a hón alatt, ami tele volt kaposzta léve. Azt mondja, a legkisebb fiú, király fiú. Na, fiú, bár is a legjobb lövő, aki a cigonyasszonynak a köcsögöt kilövi a hón alatt.
Honnan csöppent bele a mese az életébe, honnan jött?
Hát vissza kell menni egészen 1969-ig, akkor voltam 10 éves. Én már akkor nagyapám úgy hívtuk, hogy atyus. Ő akkoriban 84-85 éves volt. Én már őt hallottam élőszavas mesét, úgynevezett cigánsoron éltünk.
Minden este összegyűltek és úgy mesélt? Ez egy ilyen rituálé volt? Természetes volt önöknek?
Annó akkor nem volt televízió, és főleg a téli őszi éjszakákat délutánonként volt mese, amikor fosztottuk a babot, kukoricát, lekapáltunk, akkor ugye a hosszú éjszakákat elüssük, mesétek. Ezek nem voltak irodalmilag leírva sehol. Tehát ez egy igazi kincs volt, amikor felfedezték édesapámat, több 10-20, sőt 100 mesét is tudott. A Covid idején is sajnos elvitt édesapámat márciusba, ezt 21-ben volt eltávozott közülünk, én már 22-ben meséltem.
Mennyire tudta megtartani az ő szokásait, ahogyan mesélt, vagy a szófordulatokat, vagy átalakította az ön képére?
Próbálom azokat a fordulatokat, a vázat megtartani. Persze egyéniséget is viszek bele, nagyon sok szó elhangzik, hogy azt mondja, na kérlek szépen, ezeket én már nem mondom. Azok a lendület, azok a felsóhajtások, vagy indulatok, amik megjelennek a mesébe, a szövegbe, azokat tartom.
Itt a konferencián felnőtteknek mesélt. Mennyiben másabb ez, mint hogyha gyerekeknek mesélne?
Felszabadultabb vagyok. Látom az arcokon, a reakciókon, hogy a poénokat esik. Jó, belebakigizik az ember, de azt az előre tudja csak, a gatóság nem tudja.
Ön a legjobb helyről tanulta a mesemondást, az édesanyjától. Milyennek a története?
kislánykoromban is, mikor a libakot régen lehajtottak a falu közepére, hogy ő nem a gyerekekkel játszott, hanem mindig az öreg néniknek a társaságot kereste, és azoktól tanulta a meséket. Mindig jártunk, ugye a kukoricát, mint úgy kukoricafejtést, mert letörték csak úgy héjastól a zöld, és úgy köllött az udvar közepén kifejteni. Akkor mindig vitt magával, azt akkor én a fosztóba is nagyon sokat hallottam még, a fosztókba a betyáros meséket mesélték. Olyan félős meséket, hogy tényleg féltek néha hazamenni.
Mit mondtak a kutya iskolába? Hű, nagyságos úr! A tanárok úgy megörültek annak a kutyának, úgy megdicsérték, azt mondták, hogy olyan okos szeme van a kutyának, hogy ez még írni, olvasni, de még lehet, hogy beszélni is meg fog tanulni.
Juka, amikor ma nyugdíjas volt, akkor mindig mondta, hogy te is tudod segíteni, egyet te meséljél, másikot én. Én mindig mondtam, hogy anyu, én nem tudok úgy mesélni, mint maga. Még azért nem szerettem is, olyan lampalazba gyűjtte, ma ha állatos mesé, ha sokszor összekevertem a rúkot a farkassal. Tényleg lebetegedett, aztán, hogy hívtok, akkor mindig azt mondta, hogy mennyi, azt meséljé, csalja a mosolyt az embereknek az arcára, mert olyan sok elkeseredett ember van ezen a világon. Falunapokra, ha elmegyünk, is meglátnak, mond tudjak, mond akkor mondjak, megjött a mesemondó. Akkor, amikor föllépek a színpadra, akkor a büfékből, a sörrel, a kezükbe, férfiak is eljönnek a színpad elé, és hallgatják a mesét.
Na hát kétségtelen a mi arcunkra is itt a stúdióban mosolycsalt ez a néhány mondat, meg az, amit elmondott a két mesemondó. Dalas Klára és Klici Szabad Boglárka, a Hagyományok Háza munkatársai vannak itt velem. Jó napot kívánok önöknek!
Jó napot kívánunk!
Kórusban mesemondó?
Nem, Klici Szabad Boglárka kiváló mesemondó, én csak néprajzos munkatársa vagyok a Hagyományok Házának. Értem. És nagyon örülök, hogy ezzel a bejátszással kezdtük, mert egy nagyon fontos vonását, többet is, de egy nagyon fontos vonását rögtön kiemelhetjük a munkánknak is, illetve az egész mai mesemondó mozgalomnak is, amit ez a két mesemondó, a riportban hallott két mesemondónk reprezentál szemében, tehát a személyes hagyomány átadásnak a fontosságát. Ezt azzal, hogy régi hagyományos mesemondókat, akár felvételről, akár szakirodalomból, és mai mesemondó mestereket mutatunk be.
Na most az a helyzet, hogy egy kicsit jó lenne beszélnünk a népmeséről, hogy egyáltalán a mese az mit jelent a gyermeknek, amikor hallgatja, akkor mi történik benne? Ugye vannak ilyen felmérések, hogy aki 6 éves koráig hallgatta a mesét, az másfél éves előnyre tesz szert szövegértésben, meg a viszonyok megértésében, meg szociális készségben, sok mindenben, ahhoz képest, akinek nem meséltek. Ez egy hatás, ami mérhető. Mi van még?
Hát ugye nagyon sok kutatás, ahogy említetted is, foglalkozik a mese hasznával. Tehát a 21. századi
milyen kutatások... Milyen fura így mondani, a mese haszna, de tényleg?
Igen, igen, hogy mire jó a mese, és pont erről beszélgettünk oda Kincsárával, hogy manapság nem csak a mesét, de nagyon sok minden mást hajlamosak vagyunk úgy megközelíteni, hogy mire használható, miért használjuk. De én szeretek oda visszakanyarodni, hogy a mese alapvetően és a népmesemondás, az élőszavas mesemondás egy művészet. És hogy az olyan jó, hogyha ezekben a művészeti regiszterekben vannak titkok, és azok úgy maradnak. Szóval az, hogy melyik gyereknek mire jó a mese, az szerintem azon is múlik, hogy ki mesél, vagy a mesét milyen formában kapja meg. Ugye manapság már vannak hangoskönyvektől elkezdve, ugye a rajzfilmeket is a köznyelvben nagyon sokszor mesének hívják az emberek.
De tehát, akkor most tisztázzuk, hogy mi itt a rajzfilmet nem hívjuk mesének, mi itt az élőszavas mesét hívjuk
mesének.
Értem,
csak lehet, hogy a hallgatók,
igen, azért mondom, hogy tisztázzuk
mese,
nekik.
Akkor, igen. Tehát, hogy egyrészt, hogy ki mesél, hol mesél, mikor és kinek mesél, ezek mind nagyon, nagyon fontosak ahhoz, hogy megpróbáljuk megérteni azt, hogy mi zajlódik ilyenkor le egy gyerekben, és nagyon-nagyon mesemondó felelőssége abban, hogy mit és hogyan mond ki a száján, amikor akár gyereknek, akár felnőttnek mesél.
Jó, de hogy van ez a gyereknél? Mert ugye van egy jelképrendszere a mesének, amit a mesemondók használnak. Ugye nyilván jelent valamit a sárkány, a hétfejű, meg aztán különösen jelent valamit a hát most mondhatnám sorba ezeket az öregasszony, stb. Szóval a gyermek lefordítja magának a saját jelképi nyelvére?
Szerintem még a mesemondó se fordítja le sokszor. Igen? Magának. Erre van egy
kérdés. Ja, hogy ez megint a művészet, tehát hogy ne zargassuk ezt a részt?
Zargathatjuk, igen, ja. Nagyon sokan írtak ugyan a korábbi években néprajzkutatók, Solymosi Sándor talán írt nagyon sokat erről, vagy Sára biztos tud még olyan kutatókat mondani, akik ezzel foglalkoztak. Engem, mint néprajzkutatók, inkább a közösségi része érdekel a mesemondásnak, vagy a performatív dolgai. Van egy kedves anekdota a Pál Pista bácsiról valamelyik táborban, amikor faragott valamit.
Igen, ugye Nógrádi Juhász volt, és nemrég halt meg, ugye 1919-es születésű, tehát most 100, nem tudom, 7 éves lenne körülbelül.
Igen, volt valamilyen jubileum ezzel kapcsolatban, sajnos én nem...
Most volt nemrég a születésnapja.
Nem tudom a pontos évszámadatokat, de ezt a kedves anekdotát én is hallottam, tehát én nem voltam ott ezen az eseményen, faragott valamit, jött a kamerás, és megkérdezte, hogy ez mit szimbolizál, mit jelképez, mi ez, Pista bácsi, dísz, fiam, dísz. Szóval, hogy szerintem nagyon sokszor a mesemondó is így gondol a mesére, mert hogy nem biztos, hogy kell, hogy minden szimbólumot mélységeiben átéljen ott a mesemondó, amikor mondja a mesét. Én legalábbis így gondolkodom erről.
Igen, ahogy egy verset is, hogyha meghallgatunk, nem kell, hogy minden egyes szót lefordítsunk, minden egyes szót értsünk. A művészi hatás az nagyon fontos. De visszatérve arra, hogy mit is jelenthet a mese a gyermeknek, hát a legjobbat akkor teheti egy szülő, egy pedagógus, hogyha mesél egy gyermeknek, mert a mese tartalma, ugye amit most az előbb a mese tartalmáról beszéltünk, hogy milyen történetek, milyen szereplők, milyen fordulatok lehetnek egy mesében, nyilván főleg egy tündérmesében, ahol a megküzdés nagyon fontos, ahol olyan archetipikus alakok is szerepelnek a mesében, amit a gyereknek akár tényleg, ahogy Bogi is mondta, szó szerinti, úgymond fordítás nélkül is, maga a történet sodra, a megküzdés, a megnyugvás, a kaland átélése az a gyermeknek nagyon sokat jelent, de nagyon sokat jelent a gyerekeknek, egyébként a felnőtteknek is, de a gyerekeknek főleg nagyon fontos. Maga az a kapcsolódás, az a személyesség, hogy az anyukája, vagy az óvónénie, vagy akár a fejlesztő pedagógusa a szemébe nézzen a gyereknek, és úgy meséljen. A gyerek a saját, tehát a neki kedves személyeknek a hangját hallja, hogy az a mese, az neki szól. Tehát, hogyha ezt a személyességet átéli, akkor ezzel már a lehető legjobbat tettük a gyereknek. És akkor is nagyon jót teszünk, hogyha nem felolvassuk a mesét, hanem szabadon, fejből, átalakítva a saját szavainkkal mondjuk el, akkor a gyerek arra is példát kap, hogy merünk improvizálni, hogy hogyan fejezhetjük ki a saját személyiségünket a mesével. És egy pedagógus például, hogyha ő maga így improvizálva mesél, és utána a gyerekeknek is ezt megtanítja, mert ez tanítható, és ugye a Hagyományok Háza munkája, vagy a Meseszó Egyesület munkája éppen ezt segíti, ezt szeretné elősegíteni, hogy minél inkább átvegyük a hagyományos mesemondást a régi mesterektől. Tehát, hogyha ezt a szabadságot átéli valaki, akkor a gyerek is megkapja azt a lehetőséget, hogy a társaival szemben, vagy a társai előtt kifejezze a saját személyiségét, mert ha csak annyit mond, mint a régi mesemondók, hogy egy-egy hasonlatba beleszőtték a környezetüket, ugye aktualizáltak úgymond a mesén belül, hogyha csak annyit mond, hogy olyan melege lett a legénynek, amikor a király kérdezett mondjuk valamit tőle, mint Pistinek a feleléskor, akkor már is egy apró momentummal saját magát, a saját életét, a saját kis valóságát és a társait is belekapcsolta a mesébe, mert valójában ezt csinálták a régi mesemondók is, és erre egyrészt, ahogy most hallottuk, hogy bejátszásban, hogy szerencsére ezt tovább is viszik mai mesemondó mesterek, de erre a szakirodalomból, a néprajzi lejegyzésekből rengeteg példát olvashatunk, Kovács Ágnestől, Déglindától, a nagy néprajzkutatóktól, akik az egyéniségkutató iskolához tartoztak, és egy-egy nagy mesemondói egyéniségnek az életművét, a meséit, tehát a meseszövegeit, és a mesemondó technikáját is elemezték. Tehát tőlük nagyon sokat tanulhatunk, és tanítjuk is a Hagyományok Házában a képzéseinken, mert hogy vannak népmesemondó, meseismereti képzéseink, ezeket a fogásokat is tanítjuk.
Azt írja az egyik hallgatónk, hogy kislányomnak pici kora óta mesélek, ma már olyan nagy lett a képzelet ereje, hogy 12 évesen már meséket ír. Szóval képzeleterőről is beszélünk, ugye? Képzelőerőről, hiszen közben, amikor ezek a szavak elhangzanak, akkor elképzelünk valamit, a fejünkben képek születnek meg.
Így van.
És ugye ez egészen más, mint amikor benyomunk a gyereknek valamit, mert azok kész képek, azokat már nem kell elképzelni.
Így
tehát
van.
Így dolgozik az agy. Így fejlődik egy gyermek.
Így van.
Akkor meséljünk nekik. Nem feltétlenül csak meséket, ugye, hanem családi történeteket is. Szépen el tudjuk mondani, hogy hogy volt az a nagypapával fiatal korában,
én
vagy mit csinált a dédapád.
Én nagyon fontosnak tartom ezt, amit most mondasz, az, hogy a család történeteket adjuk át. Ugye ez sokszor jelentett nehézséget is azokban a családokban, ahol hát minden családban vannak egyéni traumák, de ahol ezek a traumák ugye gyülemlenek, és vannak e körül tabuk, hogy mikor, vagy hogyan mondjuk ezeket. De én most inkább a pozitív részéről szeretnék beszélni, hogy én úgy érzem, hogy talán azért mondhatom magamról, hogy biztos lábakon állok, legalábbis igyekszem a világban, mert a családom anyai ágától nagyon sok ilyen történetet kaptam, az egész család fát, a nagynénik életén át, a kinek az esküvőjén mi történt, és ezeket én mind tudom. És én valahogy így szeretném nevelni a saját fiaimat is, hogy tudják ezeket a történeteket, mert valahogy szerintem ezzel is biztonságba kerülnek saját magukkal, a családjukkal, az identitásukkal. Én ezt legalább olyan fontosnak tartom, mint a meséket, hanem fontosabbnak.
Na most az a helyzet, hogy a gyerekek nagy részének egyébként nem mesélnek, sajnos. Ez a mai magyarországi tény. De ugye pedig arról beszélünk, hogy ez valami nagyon természetes, nagyon egyszerű eszköz, ami a kezünkben van, ahhoz, hogy a gyerekeinket a múltjukhoz, a családjukhoz hozzánk kössük, hogy kialakuljon a kötődés, a szövetségünk, hogy vannak közös eszményeink, és így tovább.
Igen, ez nagyon egyszerű. Nek hangzik, és nagyon emberi, nagyon örök dolog. Tehát az, hogy az embernek egy igénye és egy képessége is az, hogy történetekben fejezze ki magát, hogy narratívákban gondolkodjon, hogy mindent, amit a világban tapasztal, azt narratívákban fogja föl, és történetekben adja tovább. És igen, ezt nagyon fontos, hogy továbbadjuk a gyerekeknek is ezt a képességet. És azt hiszem, hogy egy nagyon szerencsés pillanatban vagyunk most, vagy az utóbbi években, vagy az utóbbi évtizedekben, hogy a néprajzkutatás, illetve az alkalmazott néprajz, és konkrétan a Hagyományok Háza tevékenysége most már összetalálkozik, nagyon sok területen közös pontokat találunk, azzal, hogy a pedagógia és a lélektan is felfedezi ezt a tényt, tehát azt, hogy nagyon fontos a történetmesélés, ahogy az előbb is ugye említetted, illetve a mesemondás, a mese mint olyan, és például egy említeném most az jutott eszembe, hogy például a felsőoktatásban, a pedagógus képzésben már van egy olyan mesterszak, hogy gyermekkultúra mesterszak, ahol több egyetemen folyik, tehát a leendő pedagógusok jelentkezhetnek ilyen képzésre, és ennek a keretein belül a népi kultúra, a folklór is előkerül. Van olyan egyetem, például Kaposvár, ahol kifejezetten a hagyományos mesemondásnak és a hagyományos mesemondás mai alkalmainak, mai gyakorlatának is van egy rövid kurzusa.
No, ezt mindjárt megbeszéljük, hogy van ez, meg hogy lehet képzésre, meg egyébként, de egy-két SMS-t felolvasnék. A kislányom szalad mindig a nagyihoz, és mondja neki, nagyi, mesélj még, mi volt régen, és állította, hallgatja. Azt mondja, másik. Annyira fontos a mese, a mesélés, az élő szó, a hallott történetek. Mi rengeteget mesélünk, anekdotázunk. Az 5 évesen már tudja, mi az, hogy szinonima. A 3 évesen már tud rímet mondani egy kimondott szóra. Oviban, iskolában le vannak döbbenve a gyerekeimmel, hogy milyen gazdag a szókincsük, milyen színesen fejezik ki magukat, pedig ez lenne a normális. Még egy tapasztalat. Ha egy gyereknél gazdag a szókincs, könnyebben elmondja, ha valami bántja, ha fél, és sokkal érzékenyebben, szociálisan, gazdagabb az érzelmi világuk is.
Hát ezek az SMS-ek tökéletesen kifejezik azt, hogy a mese az művészet. Ahogy Bogi az előbb is mondta, a mese szövege az egy művészileg szerkesztett kerek egész. Ugye általában persze a mesét, a tündérmese, népmesét, a népmesei műfajok, almifajok közül a tündérmesével szoktuk azonosítani, de egy kisgyereknek már 1-2 éves kortól is lehet láncmeséket, mondókameséket mondani, állatmeséket, sőt, tündérmeséket is, gondolom a te gyerekeid.
Én 2-3 éves kortól mondtam nekik a hosszúakat is, és lehet, hogy nem értették a felét se, de meghallgatták. Az a kislány, akiről az SMS szól, hogy megy a mamához, hogy mama, mesélj még, na én ilyen voltam. És nem minden, tehát nem minden gyerek fogékony az időseknek a szavára, én azt gondolom. Ami nem baj, nem feltétlen baj, de vannak olyan gyerekek, akik szívesebben hallgatják ezeket a történeteket.
Na, akkor nézzük meg, hogy mit lehet tenni. Tehát ugye vannak képzések a Hagyományok Házában, meg ezek szerint egyetemeken is. Én azért azt szomorúan veszem észre, hogy egyébként a néphagyományt hát szóval nem ez uralja el, az óvónőképzést, meg a tanítóképzést. Ez szerintem én nagyon nagy baj, pedig hát úgy kellene kijönniük az óvónőknek biztosan, hogy hát tudnak fejből mesélni.
A februári konferenciánkon volt is egy kerekasztal beszélgetés, aminek az volt a címe, hogy a mesemondó generációk továbbképzése, és ott Budapestről, az ELTE tanítóképzőről és Hajdúböszörményből, a Debrecen Egyetem Hajdúböszörményi karáról volt ott két szakértő, két oktató, illetve egy mesemondó, a Tatai Ifjú Népmesemondók találkozójának a szervezője, Szénási Veronika is jelen volt, és éppen erről beszélgettünk, hogy a felsőoktatásban, a pedagógus képzésben hogyan lehetne jobban bevinni a mesemondás oktatását. Tehát, hogy a leendő pedagógusok, a leendő óvónénik jobban szeressenek és jobban merjenek beszélni. Igen. Mert ez
igen,
is nagy probléma.
Ez nagyon fontos lenne. Ez biztos, mert a szülőknél ugye hát vannak a képességeink, de azért elmehetünk ugye szülőként is ilyen népmese tanfolyamokra. A Hagyományok Házában van?
Abszolút, tehát a 90 órás népmesemondó tanfolyamunk, ami ősszel indul, tehát ez minden évben most már ugye átkerült őszre, ez 5 hétvégét foglal magában, és most már hát érettségi a legalacsonyabb bemeneti követelmény, pontosan azért, mert nagyon sok olyan jelentkezőnk volt, hogy nagymamaként, szülőként, akár fogorvosok is jöttek meg, polgármesterek, szóval nem kell feltétlenül pedagógusnak lenni.
Mikrohullámú mérnök,
és ő a mai napig mesél, tehát, hogy bárki, igazából bárki, aki szeretne egy kicsit ügyesedni a itt konkrétan ezen a tanfolyamon népmesékről van szó, szóval még a mondákat is csak érintőlegesen egy órában érintjük. Tehát itt az ilyen élettörténetek, meg a mi volt régen a nagymamával, az nem igazán a témája a tanfolyamnak, de nagyon sok minden technikát lehet elsajátítani. Én például mesélek mítoszokat is, vagy például személyes történeteket, és én azokkal a technikákkal dolgozom, amit az előbb is hallott ifjabb Csipkés Vilmos vagy Teri nénitől is, meg ott a tanfolyamon is tanultam.
De akkor ez azt jelenti, hogy egy-egy ilyen tanfolyamon segítenek abban is, hogy a saját történeteinket, családi történeteinket ilyen kicsit mitikus keretekbe emeljük.
Érintőlegesen, ha valaki beemeli ezt a témát, biztos, hogy beszélnek róla az oktatók. Ugye nagyon sokféle oktató van ezen a tanfolyamon, ezért is jó ez a tanfolyam. Tananyagban nincsen konkrétan szó az élettörténetekről, de én bátran mondom, hogy igen, azokat a technikákat, amiket ezektől az idős mesterektől hallunk, bárki, bármilyen élőszavas, improvizatív, történetmondó műfajba tudja alkalmazni.
Tehát akkor az említett mesemondó tanfolyamról érdemes még beszélnünk. Már lehet jelentkezni a mesemondó tanfolyamra a Hagyományok Háza honlapján. Látogassanak el oda, és akkor megtalálják ezt a mesemondó tanfolyamot. És pedig most 9:30 múlt, nagyjából 30 perccel. Krónika következik 2 percben a mikrofonnál, Bordi András.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Kétnapos NATO csúcs találkozó kezdődik ma Törökországban. A napirenden szerepel egyebek mellett a védelmi kiadások és a nyugati fegyvergyárak termelésének növelése, hogy biztosítsák Ukrajna hosszú távú, kiszámítható katonai támogatását. Magyarországot Magyar Péter miniszterelnök képviseli, akit a honvédelmi és külügyminiszter is elkísért Ankarába. Eddig mintegy 6500 embert mentettek ki a romok alól a június végi venezuelai földrengés után. A hatóságok legfrissebb adatai szerint a katasztrófának már több mint 3500 halálos áldozata, és legalább 16,500 sérültje van. Csak nem 18000-en váltak hajléktalanná. A mentőcsapatok folytatják a kutatást, de a hatóságok szerint már kevés esély van arra, hogy túlélőket találjanak. A vártnál alacsonyabb lett júniusban az infláció hazánkban, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb jelentéséből. A fogyasztói árak éves növekedési üteme 1,7% volt, szemben az elemzők által várt 1,9%-kal. Az élelmiszerek egy év alatt átlagosan 0,2%-kal, a szolgáltatások 4%-kal drágultak. A vezetékes gázára 7,5%-kal csökkent, míg az üzemanyagok 1,6%-kal kerültek többe, mint egy évvel korábban. A kormány kezdeményezésére társadalmi egyeztetés indult a megye és a kormány megbízott elnevezések visszavezetéséről. A tervezett változtatás a közigazgatási szervezetrendszert nem érintené. Az egyeztetés július 11-éig tart. Ma országszerte napos nyári időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, a délutáni 27-33 fok után késő este 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Szilárd.
Legtöbbünknek valószínűleg legértékesebb ingatlan az az ingatlan, amiben élünk. Ez a legértékesebb tulajdonunk, ahol biztonságban érezzük magunkat. Ha valamilyen okból ez a biztonságérzet elmúlik, akkor nem szívesen hívjuk otthonnak az adott helyet. Megnézzük majd, hogy az okos zárak, amelyeknél a hagyományos kulcsot részben, vagy akár teljesen kiválthatja a telefon, vagy valami más digitális azonosítási megoldás, jelenthetnek-e többlet biztonságérzetet. Erről a témáról minden esetre Kobolák Attila beszélgetett Kunkolossal, az MV Apartman társalapítójával.
Biztonsági okokból vezettük be ezeket az árakat, mert az elmúlt időszakban azt tapasztaltuk, hogy a hagyományos kulcsdobozos rendszer az elég sebezhető. Az is lehet, hogy elhagyja a kulcsot, illetéktelen személyekhez kerül, illetve az automata bejutás során ezeket a dobozokat könnyen föltörik, hozzáférnek a kulcshoz, és akkor úgy nyitják ki a lakásokat. Muszáj volt valamilyen megoldást találnunk, és erre jöttek ugye ezek a úgynevezett okozzárak, kívülről bonthatatlanok, tehát csak és kizárólag belülről lehet hozzá férni a szerkezethez. Egy applikáció nyomon követhető, maga a nyitászárás és a kibejárkálásnak a folyamata, amióta ezeket a zárakat használjuk, azoknál a lakásoknál nulla betörés történt.
Idegen kinézetével is elijeszti a betörőket, mert hogyha kinyitom az ajtót és kinézek, ilyen futurisztikus jellegű cső alakú az eszköz kívülről, tehát ez is elijesztheti már a betörőket, hogy nem ismerik fel, hogy mi ez.
Teljes mértékben, tehát oda mennek, ránéznek, nem találkoztak milyennel, vagy hogyha esetleg már találkoztak, de nyilván negatív, vagy hát a tulaj számára pozitív, a betörő számára negatív tapasztalattal gazdagodtak, akkor már meg se próbálják. A rendszer, vagy maga ugye a kilincsek, hogyha valamilyen fizikai behatást észlelnek, ugye rossz kóddal, vagy valamilyen más úton-módon próbálják meg kinyitni, ami ugye nem a helyes társi módszer, akkor ez ugye az applikáción keresztül telefonra egyből egy vészjelzést küld, tehát így elég gyorsan ki lehet adott esetben szállni a helyszínre, fel lehet göngyölíteni ezeket a bűncselekményeket, bűneseteket.
Ezt a kilincset hogyan lehetne feltörni? Le lehet verni az elejét például kalapáccsal?
Maga a kilincs az bizonyos mértékig nyújt biztonságot. Itt igazából a hangsúly az azon van, hogy ahhoz, hogy ezt a kilincset leszedjük kívülről, úgyhogy nem vagyunk felhatalmazva rá, ahhoz elég nagy hanggal, hangzavarra járó bontási munkára van szükség, ami meg már ugye egy elég rizikó kockázat a betörőnek. Tehát ő nem fogja tudni csendben megvalósítani azt, amire érkezett adott esetben, hanem sokkal körülményesebb lesz, amit a szomszédok, közös képviselet, a portás azt észreveszi, és meg fogják tudni akadályozni a bűncselekményt.
Ez is árammal működik, nem fogyaszt sokat?
Szerencsére azt lehet mondani, hogy nem. Energiatakarékos szerkezet, nagyjából egy olyan 3-4 havonta kell 2 darab hagyományos elemet cserélni benne, továbbá ugye itt az applikáción keresztül nyomon követhető az elemnek az állapota, nekünk ezt a kollégáink az Apartmentsnél folyamatosan ugye nyomon követik, nézik, és ahol adott esetben szükség van cserére, oda már megy ki a karbantartónk.
Ez a fejlődés eljutott a lakó otthonokban, ilyet használ otthon?
A saját lakásomnál használok ilyen kilincset, elősegítette azt, hogy például nem kell azon görcsölnem, hogy a kulcsom éppen hol van, oda megyek, és az új lenyomatom alapján jutok ki és be a saját lakásomba, tehát ez egy óriási könnyebbség volt. Szerencsére ilyen nagy problémám még nem adódott, hogy hozzá megpróbáltak volna betörni, de nagy valószínűséggel nem is tudtak volna bejutni.
Nem is tudtak volna bejutni, hát ez elég érdekes. A következő percekben megpróbálunk még ezekre a kérdésekre válaszokat kapni. Itt van velünk a stúdióban Mészáros Gergő, biztonsági szakértő, a Jerikó biztonságtechnikai Kft. Ügyvezetője és szakmai vezetője, és jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Hozott magával egy szerkezetet, ami hát nagyon érdekes, mert első ránézésre valóban olyan, mintha csak... okostelefonnal vagy digitális módon lehetne nyitni, de mégiscsak van oda akasztva valami kulcsféle. Az micsoda?
Hát ez egy demo darabot hoztam be, gyakorlatilag erről azt kell tudni, hogy az ez nem kulcsféle, ez egy távirányító, mert ugye ezeket az okoszárakat opcionálisan még akár távirányítóról is nyithatóak, de jogos az ön kérdése, tehát minden okoszárnak alapesetben úgy kell működnie, hogyha bármi technikai baja van, vagy lemerült, és nincs esetleg nálam egy powerbank, mechanikusan nyitnom kell kívülről.
És hogyan? Az nem egy biztonsági rés?
Itt jön ez a rész, hogy nem. Mivel itt már vészkulcsnak hívják, és sokan összekeverik, mint régen, hogy például egy bútorszéfnél is, egy kis gagyi kulcsok voltak hozzá. Egy sima, egyszerű kis kulcs, amit csavarhúzóval utána fel tudtam törni. Ezzel nem is látja, hogy hol van a kulcs. Ennél amúgy speciálisan alul van a kulcsa, ami gyakorlatilag annyit csinál, hogy a kuplung szerkezetet inaktiválja, és onnantól kezdve ez egy normál kilincs lesz, és gyakorlatilag tudja használni.
Viszont és itt arról a kulcsra, milyen kulcs van az?
Itt tudom igazából ezt, hogy ez a kulcsnak vannak most már egy előírásai. Tehát most ez a kulcs, ez most már úgy hívják, hogy MART kulcs. A MART kulcsot úgy kell elképzelni, mint mondjuk a gépjárműnek a kulcsát, tehát ugye ilyen kígyók vannak belevarva, hogy ez a komplexitás miatt is van ez így, de gyakorlatilag egy vékonyabb fejű, egy normál, hogyha ez lemásolja egy kulcsmásolóba, egy kocsi kulcsot, az be sem tudja tenni, mert itt van legalul, legközelebb az ajtó oldalához, és gyakorlatilag nem fog beférni. Tehát direkt ez is egy speciálisan úgy van kialakítva, hogy nagyon nehezen lehessen nyitni azzal a kulccsal, mert úgy értve nehezen nyitni, hogy egy olyan kulcsot se egyből vegyék észre, hogy hol lehet kulccsal úgymond kinyitni. De maga a kulcsos része, az hangsúlyozom, amit vészkulcsnak hívják már.
Vészkulcsnak hívják, de akkor ez, hogyha a zsebünkben van és elveszítjük, akkor azért ez mégiscsak egy biztonsági rés, nem?
Hát igen, de a vészkulcsot nem kell azért magunknál hordani. Tehát amit magunknál hordjunk, az mindig például az ujjunk. Tehát az egy biometrikus azonosítás.
És a vészkulcsot hol tartjuk?
Itt tudom én... a szülőknél, vagy bárhol máshol, hogyha esetleg erre szükségünk.
Értem, tehát valami olyan helyen tartsuk, hogy ne legyen nálunk
kell
állandóan.
Abszolút, tehát nem kell napi szintet. Akkor úgy mondom, hogy például ugye a cégünk már ugye ez 2018-tól, tehát még a Covid előtt kezdte el ezt ugye ezeket forgalmazni. Őszinte legyek, az irodánknak a vészkulcs, azt se tudom, hol van. Abból induljon ki, hogy...
Kitől fogja megkérdezni, ha majd szükség lesz rá?
Igazából nagyon nem kell, mert gyakorlatilag
ugye áramszünet, igen. Vagy ez lemerülhet
abszolút,
valami akkumulátoros részben?
Abszolút, tehát akkor igazából persze, hogy ne. Ezek belülről általában elemtápellátásuk van. Azt kell tudni, hogy ugye ezek az elemnek az állapotát az applikációba folyamatosan nyomon tudom követni. Ráadásul ez most már a 7. generációnál tartunk, így gyakorlatilag annyit kell tudni, hogy ha már merül, ez az ár, ez amúgy különben beszél is, tehát akkor gyakorlatilag mondja azt, hogy merül az elem és cserélje, persze ezt angolul, battery is low, change repairs, és utána hajt vétre bármilyen műveletet.
Most magyarul nem tud beszélni, tényleg?
Nem.
Nem is lehet átállítani?
Nem. Előbb-utóbb lehet, hogy lehet, amúgy különben 29...
Örülnék neki. Otthon azért örülök, hogyha magyarul fogadnak.
Mondjuk igen. Alapesetben viszont maga a szoftvert, amit menedzselem, ez a TT-Log szoftver, ez gyakorlatilag 29 nyelven beszél, ami a default nyelve, tehát az alapértelmezett nyelve a telefonnak olyan nyelven települ fel, és gyakorlatilag ott például, hogyha ennyire fontos a magyar, akkor ott magyarul tudom menedzselni a zárat. De visszatérve arra, hogy a tápellátásra.
Igen.
Induljunk ki abból, hogy Borsodban, vadászházakban is telepítettünk ilyet, és ott ugye azt kell tudni, azért ott nagyjából ott, amikor a vadászat van, az a ház az akkor van fűtve, és gyakorlatilag kulcsot azt se tudják, hol van, lemerülhet, nincs internet, nem tudják, hogy mi van.
Ilyen is hidegben könnyebben merül, ugye?
Elvben nem, mert ugye belül van minden egyes ilyen része, ami bontható az ának, kívülről nem bontható semmit, ezt a Kolos azt nagyon jól elmondta. Viszont van alul egy USB-C-s csatlakozó, amivel egy powerbankkal egy egyszeri nyitásra tudok neki adni egy tápot, és már is akkor ki tudom nyitni az ajtót, megfelelő kóddal azonosítással, és belülről leszedem a burkolatot, és tudom cserélni az elemet. Tehát ez már gyakorlatilag megvan oldva ez, hogyha esetleg még sincs nálam a kulcs, és lemerült, és nem tudok információt az zártól, zárról kapni, akkor mégiscsak be tudok jutni, és tudom cserélni.
Értem, hol használják ezeket az árakat? Elsősorban otthonoknál, vagy pedig olyan helyeken, amit említett az előbb?
Nagyon sok helyen. Azért nagyjából itt, ugye, aki az előttem beszélt, akik ilyen apartmannak üzemeltetéssel foglalkoznak, például a Kolossék is, ők is több száz apartmant üzemeltetnek, nekik ez egy nagy könnyűség.
Nem kell kulcsokat adogatni, nem kell kulcsokat nem hagyják el, hanem adnak egy nyitókódot.
Igen.
És ezt lehet változtatni a nyitókódot.
Abszolút távolról, mert ugye ezek már távolról menedzselhetőek, gyakorlatilag be tud már állítani olyan dolgokat is, hogy check-in, check-outot, hogy mit tudom, jön a vendég holnap 3 órakor, és
bemegy a 12.40-es kóddal, de a holnap utáni vendég igen, már csak a 24.10-esre tudja jutni.
Igen, és lejár a kódja a check-outnál, tehát mondjuk 11 órakor. Gyakorlatilag ezeket be lehet esetlen, ez abszolút inaktív, azzal a kóddal már nem tud belépni.
Hogy lehet bejutni? Akkor azt mondja, hogy egyrészt kóddal be lehet jutni, másrészt hát, biztos van valami applikáció, igen, harmadrészt igen. Biometrikus azonosító.
Igen, plusz
ez új lenyomatot jelenthet?
Itt ebben az esetben, amit behoztam, ennek az esetben új lenyomatot.
Jelenthet mást is? Tehát bele is kacsinthatunk?
Hát vannak olyanok, tehát amikor ha beszélünk ennek a jövőképéről, ugye most már a legkomolyabb része ugye a tenyérvénaszken. Az abban előnyösebb, mint az új lenyomat, bár én az új lenyomatot jobban preferálom, az csak azért is, mert ez egy kisebb, vékony, szolid, slim alakú zár, jobban elfér. Azért nagyjából azt kell tudni, hogy ezeknél azért nem minden ajtóra szerelhető, úgymond okozása és a kialakítása véget. És Magyarországon általában az újabb nyílászáróknál is ugye az van, hogy viszonylag a kilincstengely közel van a tokhoz. Ezért gyakorlatilag csak a slimes változatok férnek el. És ezek az új technológiák, azok még azok robosztusabb kivitelűek. Értem ez alatt ugye, hogy ott már több kamera van benne, mert ugye fészt is már tudnak azonosítani 3D-be, és ugye tenyérvén a szkent is, ami felé megy a jövő, az nagyon jó olyan szempontból, hogy ugye ott egy ilyen kis inframegvilágítóval gyakorlatilag leszkeneli a tenyeremet. És azt kell tudni, hogy ugye ott az lehet piszkos, olajos, zsíros, akármi, ami egy új lenyomatnál például nem lehet, vagy például ott lehet száraz a kezem, bármi ilyesmi, az akkor is működni fog. Egy ilyen 5-10 centire oda teszem a szenzor elé a kezemet, és akkor már is nyitni fogja.
Mi szükség van a tenyérre, mikor az új lenyomat is éppen eléggé hatásos lehet, hát az is egyedi.
Na itt jön ez a rész, hogy ezt hiszi a normál ember, de ugye azért így tudjunk ki, hogy azért nem mindig vagyok én ilyen, tehát ugye van egy gyerek is. Egy gyereknek az új lenyomata, ugye amíg nő a tenyere, addig az ugye az rugalmas, az úgy változik. És ugye az időskorúaknál meg ugye sajnos ott meg ugye hát ugye a legrosszabb az az, hogy ugye nekik meg már kezd ugye puhulni, kikopni, és emiatt nem olvasható az új lenyomatuk már annyira.
Értem. De ez azt is jelenti egyébként, hogy többet is be lehet állítani, tehát egy család abszolút. Lakik bent, akkor több új lenyomat is beállítható. Mennyi?
Hát ennél a típusnál meg nagyjából úgy korlátozták ezt be, hogy 200 új lenyomatot tudjon tárolni. Ez emberenként azért különben célszerű 2-t berakni, mert ugye megvághatom az ujjamat, vagy bármi történhet vele, azért egy másik újat is tegyek még oda. Gyakorlatilag azt veszem a 100 ember, és általában ezt szokták a legjobban alkalmazni is, pontosan azért, mert ezt nehéz átverni. Tehát gyakorlatilag az új lenyomatról, hogyha egy kicsit beszélünk arról, hogy most már ugye ezek az FPC szenzorok, ezeket már igazából nem lehet átverni, ezek úgy kell elképzelni, hogy mint egy ilyen valójában egy ilyen sűrű ilyen mátrix, ami több tízezer ilyen mikrokondenzátort tartalmaz, és ugye ezek vezetik az emberi bőr is az áramot, tehát nem csak a redőket nézi, ugye, hogy azoknak az iránya megfelelő, hanem ő gyakorlatilag ugye egy elektromos kapacitást is mér egy, maga az ujjon, ugye az élő szövet van. Ugye régen a filmekben még volt ilyen, hogy ugye fóliázták és odarakták, meg ez már nagyon régen nincsen, tehát ezt ilyen szemmel már ezeket a szenzorokat nem lehet úgymond átverni.
Olyan nincs, amelyiknél csak megfogjuk a kirincset, és akkor nem nincs ilyen külön egység, hanem megfogjuk a kirincset, ő jelzi, hogy...
Előbb-utóbb biztos, hogy lesz ilyen.
Jó, tehát akkor most nem találtam fel semmit.
Nem. Előbb-utóbb biztos lesz, bár igazából én amondó vagyok, hogy gyakorlatilag ezeknek az azonosítások, ugye ez a másodperc töredéke alatt van. Tehát egy otthoni felhasználás ne ez a jó. Mert ugye oda teszem az ujjamat, és akkor gyakorlatilag a másodperc töredéke alatt beazonosítja, és nyitom a kilincset.
Hát tulajdonképpen azzal a mozdulattal, ahogy a kilincshez nyúlok, ezt meg is tudom tenni.
Igen. Míg ha egy apartmannál gondolkodunk, ugye ott egy kódot generálunk neki, és ugye a kóddal megy be az illető, és ezt használja.
Na most mit tud biztonságtechnikailag egy ilyen okoszár, amit a normál zár nem tud?
Hát nagyon fontos, ugye gyakorlatilag mindig ugye sokan azt hiszik, hogy ugye mint minden, mint digitális, ugye sokkal sérülékenyebb. Ez részben, ez különben, ezt mint informatikus ugye a végzettségem, ez részben ez, azért ez így is van, mert ugye ezek a láthatatlan kockázatok azért ezzel futunk az életről.
A láthatatlan kockázat akkor az nem az áramszünet, hanem az, hogy a program megsérül.
A program megsérül.
Frissíteni kell időnként?
Abszolút, igen. Igen.
Milyen időközönként?
Hát idáig a gyártó az évi 2-4 firmware frissítést dobott ki hozzá ezeket, ugye ezt jelzi is, ezt le is kell frissíteni, ezek általában sérülékenységeket foltoznak be ilyenkor, meg hát ugye az újításokat is ugye ezzel teszik fel a...
Jó, hát a régi zárakat is meg kellett időnként olajozni.
Igen, hát igen. Viszont azért itt nagyjából azt kell tudni, hogy most már ugye itt a végpontok között ugye titkosítást használ. Tehát gyakorlatilag abból indulunk ki, ez az a end-to-end titkosítást használ, ami gyakorlatilag itt a jelen esetben ugye ez az AS128 vagy AS256-os bites titkosítást használnak. Emiatt ugye sokkal nehezebb is ugye feltörni magát az eszköz, meg olyan minimális adatforgalmat, paketteket úgymond küld magáról, hogy minden ilyen úgy szokták ugye elvileg feltörni, hogy ugye ezeket próbálják gyűjtögetni, és akkor abból kigenerálni. Tehát gyakorlatilag ez egy ilyen 1-2 bájtokat küld, tehát hogyha ezt esetleg szoftveresen most valaki felszeretné ezt így törni, hát akkor ott nem heteket, hanem hónapokat kéne ott ülni egy olyan zár előtt, ami megfelelő forgalmat generál, hogy abból tudjon esetleg bármit is csinálni. Tehát gyakorlatilag itt mindig inkább azt kell mondani, hogy a felhasználó a leggyengébb láncem.
Jó, nézzük meg mindjárt a felhasználót, de először még a frissítésről pár szót, hogy évente kidobnak 2-3-4 ilyen frissítést, azt mondja, hogy kell ezt frissíteni? A telefonunkról?
Mindent a telefonunkról. Tehát ezeket már így lokálisan nem lehet már így állítgatni.
Laptopról nem is lehet, vagy arról
de
is lehet?
De van már, ugye minden gyártó törekszik arról, hogy legyen ennek egy webes felülete is, és akkor gyakorlatilag arról is tudja ezeket beállítani, de gyakorlatilag inkább ez afelé megy, hogy ott vagyok a közelben, mert ugye azért viszont ott kell lennem. Tehát frissítésnél ő mondja is, hogy legyen nyitott állapotban az ajtó. Nem fordult még elő ilyen, pedig azért bőven 1000 fölött frissítettünk is ilyen szoftvereket, tehát 1000 darab szám fölött. De azért az ördög nem alszik, azért nyitott állapotban legyen, frissüljön le, és frissítés után ő az újra is fog indulni, és mondja is, hogy a legfrissebb firmware rendelkezik, de ezt nem lehet távolról megcsinálni, ezt a firmware frissítést, mint ahogy távolról nem lehet például új lenyomatot se hozzáadni. Azok olyan műveletek, mert ugye nem tudhatom, hogy kinek az újját teszik oda, amit lokálisan kell megcsinálni, de mondjuk számkódokat, vagy új lenyomatot elvenni, kártyát elvenni, ezeket mind tudom távolról csinálni, de hozzáadni új lenyomatot, vagy kártyát, azt ugye lokálisan lehet például.
Nézzük meg akkor még ezeket a sérülékenységi lehetőségeket, említette a használókat, mindjárt azok is jönnek, de van olyan folyamat, ahol itt beléphet bárki, aki meghekkeli ezeket a rendszereket?
Őszinte leszek, ilyenről még azért nem tudunk, de hát nyilvánvalóan ennek ugye a legfőbb része az, hogy tudjuk elsősorban azt, hogy kinek van oda jogosultsága bemenni az adott helyiségbe. Ugye a normál kulcsnál ugye ezt nem tudjuk. És ugye ott vissza se tudjuk nézni. Itt, ha megkekkelés próbálkozik vele, ugye minden naplóz maga az okozzár. Tehát az utolsó 500
adott
bejegyzés.
Egy kis hangot is most egyébként.
Hát a nyomkodom, ez egy hőpanel előtte, akkor, ugye ez akkor világít is csak gyakorlatilag. És egy nyitás például, ezt mondtam, az az ujjam, ami hozzá lett adva, ez az ujjam viszont hozzá lett adva, és akkor már is ugye működik, x másodpercig, és utána gyakorlatilag le is tiltja, már is nem működik az ár. Tehát ennek más a része, de visszakanyarodva erre, tehát ha oda mennek és próbálják piszkálni, ugye minden naplóz maga a zár. Értem ez alatt, hogy hibás próbálkozásokat is ott írja. Ha ötször elrontja, utána a zár már egyből letilt, ezt annó az ilyen bútorszéfekből vették át, hogy x perc relatív, ez márkától függően, ez lehet 2 perc, 5 perc, és utána engedi csak újra működtetni. Viszont itt jön ez a fontos rész, hogy ő akkor is, ha le van tiltva, ugye lokálisan helyszínen letiltja magát, de mondjuk egy Airbnb host, távolról fel tudja oldani, hogyha béna az úgymond, mert az is sajnos vannak viszakilag egy picit analfabétább úgymond gyaralók, akik megijednek ettől, és elkezdik össze-vissza nyomkodni, és ugye ilyenkor egyből hívja ugye a lakás kiadóját, vagy a lakás menedzserét, és akkor ő meg távolról be tudja engedni.
Tehát távolról lehet ezzel dolgozni. Most tényleg nagyon biztonságosnak tűnik, de éppen ebből adódnak a hallgatóinknak a kérdései. Azt kérdezik a hallgatóink, hogy egyedül a lakásban valaki rosszul lesz, elesik, mozgásképtelen, eszméletlen, hogy jut be hozzá a mentő, tűzeseti, hogy mentik ki a berrekedteket, stb.
Nagyon jó. Na, hát hogy jut be a mentő, ez egy nagyon komoly dolog, tehát gyakorlatilag akkor nincs mese, ugyanúgy, mintha belülről be lenne zárva, betöri. Viszont ez olyan szempontból jobb, hogyha megnézzük itt az okosszának a hátulját, hátulról ez mindig mechanikusan működik. Tehát itt nem kér semmilyen autentikálás, vagy bármi is, gondoljunk bele, otthon véletlenül a gyerek felgyújtja a lakást, neki nehogy meg kifelé menet valamit kelljen csinálni, hanem mechanikusan lenyomja a kilincset, és ki tud menni.
Igen, tehát, ha mozgásképesek vagyunk, ha nem?
Ha nem vagyunk mozgásképesek, hát akkor az ugyanúgy, mint a másiknál is, tehát akkor törni. Nincs mese, akkor be kell törni. Tehát,
viszont az a másik ajtónál is nagyjából így van. Hát jó volt a lakatos, de hát arra nincs ilyenkor idő.
Ilyenkor nincs, hát ilyenkor ezt betörik, tehát ennél kívülről nem tud egy ilyet, hogy mondjuk csinálok egy mentős kódot, viszont ezzel kapcsolatban nagyon sokan itt abból indulnak ki, hogy például mozgáskorlátozottak is, akit ő gondozza, felszerel egy ilyet, mert ugye ő például nem tud kimenni az ajtóhoz, beengedni a gondozóját, vagy a nem tudom, szociális munkás, hogy beengedje, mert ugye sajnos mozgásban korlátozott, távolról be tudja engedni például.
És az a helyzet, hogy pillanatok alatt elment ez a 20 perc, amióta beszélünk erről. Igen, van 1 percünk, és azt arra szeretném használni, hogy még mondjál itt használónak a kockázatát. Néhány percben mondta, hogy a használó a legnagyobb kockázat.
Igen, hát a használók azt is szerencsére szoftveresen kezdik most már kiszűrni. Ugye a felhasználóknál az, hogy ugye hát olyan számkódokat használtak régen, ami egy számszám,
tehát 1, 2, 3, 4, 5, 6,
stb. Ezeket most már
ezek a hagyományos jelszó
igen, ezeket most már szoftveresen szerencsére tiltják, és ugye itt van az, hogy ez az ár is például 150 kódot tud tárolni. És nagyon sokan például úgy csinálják, akik szintén rövidtávú üzemeltetéssel foglalkoznak, hogy legenerál mondjuk 5 kódot, és azt rotáltatja. Hát az nem egy jó megoldás előbb-utóbb, hanem igazából mindenkinek új kódot kellene csinálni, és mindenkit törekedni például arra, hogy ha például otthoni felhasználás van, vagy irodai felhasználás van, mert irodában is szokták, hogy az újranyomatukat használják például.
Hát nagyon szépen köszönöm. A dolgok nagy részét nem beszéltük még meg, úgyhogy valamikor várjuk majd vissza, hogy folytassuk a beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést önnek, kedves hallgatóink. Az elmúlt percekben Mészáros Gergő biztonsági szakértővel, a Jerikó Biztonságtechnikai Kft. Ügyvezetővel beszéltünk az okoszárakról. És most pedig hangtár következik, a magyar ipara téma, konkrétan a magyar gránitgyár elindulásáról szól. Ott edényeket gyártottak.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
A 20. század viharai a magyar ipart is válaszút elé állították. Trianon után a hazai kőedényellátás szinte teljesen ellehetetlenült, hiszen a korábbi gyárak és lelőhelyek döntő többsége a határokon kívülre került. Kispesten azonban egy bátor kezdeményezés indult el az 1920-as években a téglagyár területén. Mohai Orsolyát, a kispesti helytörténeti gyűjtemény művészettörténészét hallják.
Téglagyártás folyt Kispest és Szentlőrinc határában, ahol megalakult a gyár, és 1920-tól kezdtek bele kerámiai kísérletekbe. A kísérletek után hozták létre ezt az ERT-t.
A gyár első igazgatója, Gáldi Marcell, azt tűzte ki célul, hogy olcsó, minőségi alternatívát kínál a porcelánnal szemben. Ehhez persze komoly tőkére és biztos alapokra volt szükség.
A szakemberek Csehországból érkeztek. Ez tényleg egy nagyon modern gyár volt, nem nagyon volt ennek így előzménye. Bevonták a hitelbankot, és a Kőszénbánya társulat is becsatlakozott ebbe, szóval sikerült egy tőkeerős gyárat létrehozni.
A gránit gyár igazi ereje abban rejlett, hogy képes volt a legszélesebb néprétegek igényeit kiszolgálni, a konyhai edényektől a dísztárgyakig.
Első pillanatok kezdve gyártott edényárút, az embereket akarták ellátni jó minőségű edénnyel, mégiscsak olcsóbb, mint a porcelán. Aztán a későbbiekben megjelentek már a teás, kávészervizek, a gyümölcstálak. Ugye ezek mind az akkori fogyasztási divatokhoz kapcsolódnak, tehát a teázás szokása, a kávézás szokása, a otthoni vendéglátás szokása, amihez szendvicskészletek kellettek. Ezek mind a nagypolgárságból szépen lecsorogtak a hétköznapi életbe és hétköznapi dolgokká, tevékenységekké váltak, de hát ezekhez edények kellettek, ezt mind gyártotta.
A 30-as évekre Európa egyik legmodernebb üzeme lett.
A gránit gyárban az eddigi kézműves módszerekkel szemben most automatagép készíti a tálakat, tányérokat. Ezzel nem csak a termelékenység nőtt meg, de lehetővé vált az árak csökkentése is.
A kézműves technikák mellett fontos volt az automatizálás. Ez a váltás hozta el azt a fejlődést, amely a háború utáni évtizedeket jellemezte.
Kihirdették a legszebb termékpályázat eredményét. A kerámiaiparban a gránit kőedénygyár tervezőiparművésze Kis Edit alkotása nyerte el a legszebb termék címet, íme a nyertes készlet.
A gyár az 1960-as évektől új formákat és színeket próbált ki. Termékeit rendszeresen díjazták a különböző iparművészeti kiállításokon.
Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Rádió szolgáltató magazinja.
10 óra múlt néhány másodperccel a délelőtt rövidesen folytatódik, amiről még hallhatnak mai műsorunkban. Fogyasztóvédelmi rovatunkban a nyári biztosításokkal kapcsolatos ügyfélpanaszokkal foglalkozunk, illetve azzal, hogy miként lehetne elkerülni ezeket a panaszokat. Aztán, mint település már a 11.-12. században létezett, első okleveles előfordulása 1406-ból való almásként. Utolsó fél óránkban Tóalmásra látogatunk kollégáink segítségével, akik már várják hívásunkat. Mindezekkel folytatjuk tehát, de most mindenek előtt krónika következik. A mikrofonnál Ciprusz Éva és Bordi András.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, főbb híreink először röviden.
Sürgősséggel már ma tárgyalhat a parlament az alaptörvény 17. módosításáról.
Júniusban a vártnál alacsonyabb lett az infláció Magyarországon, derül ki a KSH legfrissebb jelentéséből.
Országszerte napos nyári időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Napközben 27 és 33 fok közötti értékek várhatók.
Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. A NATO főtitkára szerint az Észak-Atlanti Szövetség európai tagállamai és Kanada jó úton haladnak, hogy utolérjék az Egyesült Államokat a védelmi kiadások terén.
Mark Rutte a török fővárosban tartandó NATO csúcs találkozó előtt ismét további támogatást csürgetett Kijevnek, és hozzátette, Oroszország civilek elleni támadásokkal nem fog háborút nyerni.
Továbbra is rendkívül magas az alternatíva Németországért támogatottsága a kelet-német tartományokban, mondta Szent Iványi István külpolitikai szakértő, aki emlékeztetett, a radikális jobboldali párt hétvégi kongresszusának legfontosabb üzenete az volt, hogy 2029-re szövetségi szinten is kormányra kíván kerülni.
Szent Iványi István azt mondta, egy kutatás szerint jelenleg az AfD a legnépszerűbb párt Németországban. Támogatottsága 29%, míg a kormányzó CDU-CSU szövetségé 21%. A szakértő szerint az AfD erősödésében jelentős szerepet játszik a társadalmi elégedetlenség, valamint az, hogy a hagyományos pártok politikája egyre kevésbé különül el egymástól.
Ebben az évben három keleti tartományban is választás lesz, ebből kettőben, Sachsen-Anhaltban és előbb Pomerániában 40%-on áll. Tehát már nagyon nehéz a tűzfalat fenntartani. Ugye a Németországban eddig egy úgynevezett tűzfal volt, ami azt mondta, hogy ki kell zárni őket a hatalom minden szintjéről. Itt most már úgy tűnik, hogy legalábbis a keleti tartományokban ez nem lehetséges, ők alakíthatnak kormányt.
Itt a krónika.
Bár az előzetes napi renden nem szerepel Rúv Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára sürgősséggel már ma tárgyalhat a parlament az alaptörvény 17. módosításáról.
A tervezet szerint a többi között megszűnik Sólyog Tamás köztársasági elnök mandátuma, az országgyűlés pedig 30 napon belül új államfőt választ. A módosítással az alkotmánybírák mandátumának hossza 12-ről 6 évre csökkenne, ugyanakkor újra választhatók lennének, a mandátum azonban a 70. életév betöltésekor megszűnne. A javaslat szerint maximálnák az országgyűlési képviselőként eltöltött időt, és megszűnne a költségvetési tanács vétójoga. A tervezettel kapcsolatban több hazai és nemzetközi jogvédő szervezet, valamint alkotmányjogász és politikus is kritikát fogalmazott meg.
Ha az országgyűlés elfogadja az alaptörvény 17. módosítását, a jövőben a mindenkori kormány a törvényben meghatározott feltételek mellett bármely közjogi tisztségviselő megbízatásának megszüntetését kezdeményezheti, mondta Hak Péter jogtudós.
Az egyetemi tanár, volt SZDSZ-es politikus a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, a köztársasági elnök május végén fordult a Velencei Bizottsághoz szakmai állásfoglalásért. Sólyog Tamás azt kérte az Európai Tanács Alkotmányjogi Tanácsadó Testületétől, hogy értékelje az alaptörvény szerinti kontrollfunkció kereteit, valamint az eltávolítását felvető kezdeményezést. Hak Péter szerint, ha a bizottság megállapítja, hogy a módosítás ellentétes az európai jogállamisági normákkal, annak az európai döntéshozatali szinten is következményei lehetnek.
A Velencei Bizottság is nagy valószínűséggel azt fogja mondani, hogy ez a jogállamiság elveibe ütközik az ilyenfajta elmozdítása, akár a köztársasági elnöknek, akár bármelyik független közjogi szereplőnek, hiszen tulajdonképpen a függetlenség az ebben nyilvánul meg, hogy őt nem lehet politikai alapokon pusztán azért, mert a többséggel szembefordult, ugye ezek a pozíciók nincsenek a többség akaratának alárendelve. Láttuk azt, hogy az elmúlt napokban több száz embert mozdítottak el, és ezzel senkinek nincs problémája a jogi értelemben, mert a kormányváltás azt jelenti, hogy a kormányzásban részvevőket, rendőrfőkapitánytól kezdve intézetvezetőkig el lehet mozdítani, erről szól a demokrácia, de vannak olyan pozíciók, amelyek nincsenek a többség akaratának alávetve, hanem ők a joguralmát lennének hivatottak biztosítani.
Az ügyészséghez hasonló jogosítványokkal rendelkezhet majd a tervezett nemzeti vagyonvisszaszerzési és vagyonvédelmi hivatal, mondta az ügyvédekkel a Demokratikus Jogállamért Egyesület elnöke.
Gerő Tamás a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, a hivatal létrehozását az alaptörvény 17. módosítása tenné lehetővé, amelyről várhatóan ma vitázik az országgyűlés. Hozzátette, az új intézmény a közvagyont érintő ügyekben kockázatelemzést végezhet, vagyonfelügyelőt rendelhet ki, nyomozhat, vádat emelhet, és akár bírságot is kiszabhat.
Professzionális szakértők fognak dolgozni magában a hivatalon belül is, a tervezet szerint, tehát nem kell majd arra várni, hogy különböző igazságügyi szakértők hónapokig vizsgálják külön az egyes cégeket, hanem ez a hivatal egy ilyen szuperhatóság lesz, egy olyan csúcsszerve, amiben egyszerre van benne különböző állami számvevőszéki jogosítványtól kezdve adóhatósági jogosítványok és vádemelés is, sőt, ugye még van külön felebbviteli helyette se is, vagy lesz a hivatalnak. Tehát gyakorlatilag a kontrollt majd a bíróság jelenti, a független bíróság, aminek a működése a legfontosabb.
A július 1-i kormányülésen jóváhagyott 100 000 forintos iskolakezdési támogatás nem jóléti, hanem szociális intézkedés, ugyanis még előbbi mindenkinek jár, utóbbi azokat segíti, akiknek erre valóban szükségük van, hívta fel a figyelmet a pénzügyminiszter.
Kármán András a közösségi oldalára feltöltött videóban hangsúlyozta, a jogosultak többségét azok jelentik, akiknek jár a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Ezt azok igényelhetik, akiknek a családjában az egyfőre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 64.125 forintot. Egyedülálló szülők vagy tartós beteg gyermekek esetében pedig a határ 69.825 forint. Az erre vonatkozó kérelmet a lakóhely szerinti illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél, vagy a fővárosban kerületi polgármesteri hivatalban lehet benyújtani.
A hatósági ügyintézéshez a szükséges formanyomtatványok letöltését a kormányhivatalok hivatalos oldalán lehet megtenni, a kedvezménnyel kapcsolatos segítséget pedig a helyi önkormányzat szociális ügyekkel foglalkozó osztályán lehet igénybe venni. Felhívjuk mindenki figyelmét arra, hogy a kedvezményben még nem részesülő, de arra jogosult emberek igényeljék meg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, és így az iskolakezdési támogatáshoz is hozzá fognak jutni.
Júniusban a vártnál alacsonyabb lett az infláció Magyarországon, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb jelentéséből.
A fogyasztói árak éves növekedési üteme 1,7% volt, szemben az elemzők által várt 1,9%-kal. Az élelmiszerek egy év alatt átlagosan 0,2%-kal, a szolgáltatások 4%-kal drágultak. A vezetékes gázára 7,5%-kal csökkent, míg az üzemanyagok 1,6%-kal kerültek többe, mint egy évvel korábban.
Magyarországon jóval a nyugat-európai átlag alatt van az egészségügyi szakdolgozók száma, mondta Kunec Zsombor egészségügyi szakértő a Kossuth Rádióban.
Hangsúlyozta, az egészségügyi rendszer több nyugat-európai országban is munkaerőhiánnyal küzd, azonban nem olyan mértékben, mint Magyarországon. Kunec Zsombor szerint ennek egyik oka az lehet, hogy a hazai egészségügyi rendszerben, ami egyebek mellett szervezetten alulfinanszírozott és kiszámíthatatlan, egy fiatal nehezen tudja elképzelni jövőjét.
Hogyha tudok ezen a kettőn segíteni, a finanszírozáson és a szervezettségen, akkor nyilván a humán erőforrás hiányon is fogok tudni segíteni, ezek összefüggnek egymással. És hogyha azon tudok segíteni, akkor ez egy önmagát gerjesztő folyamat, hiszen minél kevesebb emberre próbálom a rendszert működtetni, annál nagyobb terhelés jut az egy-egy személyre. Hogyha ezt a terhelést tudom szüntetni, akkor nyilvánvalóan vonzóbb is lesz ez a munkakör.
A külföldi munkavállalók nagyon fontos szerepet töltenek be a magyar mezőgazdaságban, mondta a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének elnöke.
Kuncz Máté a Kossuth Rádióban emlékeztetett, egy korábbi javaslat szerint a kormány a jövőben módosítaná a harmadik országbeli vendégmunkásokra vonatkozó szabályozást, ennek pontos részletei azonban egyelőre ismeretlenek. A szakember hangsúlyozta, a külföldi munkavállalók számának csökkentése problémákat okozna a mezőgazdaságban, mivel jellemzően olyan munkát végeznek, amelyre itthon nem találni embert.
Jelen pillanatban több módon jöhetnek be harmadik országból munkavállalók az Európai Unió és Magyarország területére. Ebből egy a vendégmunkáskör, amit gyakran emlegetnek manapság. Ez az, aminek az átszervezése, átalakítása a kormányzati kommunikáció mentén folyamatban van. A többi megoldás az továbbra is élő lehetséges, tehát nem arról van szó, hogy a kormány kizárná a harmadik országból érkező munkavállalókat, pusztán csak átalakítja ezt a rendszert.
A növénytermesztők mellett az állattenyésztőknek is komoly kihívást jelent az aszály, mondta az Állatorvostudományi Egyetem Állattenyésztési Intézetének vezetője.
Wagenhoffer Zsombor arról beszélt, hogy az elmúlt években a klímaváltozás miatt jóval kevesebb volt a betakarítható szálas takarmány. Emiatt nyáron is vannak olyan időszakok, amikor széna helyett takarmánnyal kell etetni az állatokat. A szakember hangsúlyozta, a cél egy olyan megoldás kidolgozása, amely lehetővé teszi a folyamatos takarmányellátást, anélkül, hogy csökkenteni kellene az állatállományt.
Egy bála ára korábban 10 000 forint körül volt, vagy még annál is kevesebb, most 20 000 forint körüli, vagy még a dupláját is most már hallottam, 40 000 forintról is hallottam, de a lényeg az, hogy duplája, mint ami szokott lenni, és ez azért nagyon komoly áremelkedés jelent, és nagyon komoly kiadás jelent a gazdáknak.
A vizsgált USB töltők több mint 80%-a megbukott a termékbiztonsági ellenőrzésen, közölte a fogyasztóvédelem.
A laboratóriumi vizsgálatban 92 féle töltőből 74 nem felelt meg a biztonsági előírásoknak. A hatóság szerint a hibás termékek áramütés veszélyt jelenthetnek, ezért azt javasolja, hogy a vásárlók megbízható kereskedőtől szerezzék be a töltőket, és kerüljék a gyanúsan olcsó termékeket.
Kínában az eddigi hírek szerint 15 ember meghalt, 275 pedig megsérült az országot sújtó viharos időjárás miatt.
A heves esőzések, árvizek és tornádok miatt tízezreket kellett kitelepíteni, 9 embert pedig eltűntként tartanak nyilván. Kanszú tartományban egy földcsuszamlás 33 embert temetett maga alá, közülük 16-ot még keresnek. A hatóságok több térségben árvízriadót rendeltek el.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé. Bicske és Biatorbágy között szakaszos lassulás alakult ki, időszakos torlódásra készüljenek.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Jó napot kívánok! A fővárosban tart a helyszínelés a Róbert Károly körúton, a Lehel utcánál az Árpád híd felé. Torlódásra kell készülni. Az egyes villamos ismét a teljes vonalon közlekedik. Erős a forgalom a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra. A pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig. A Károly körúton az Asztória felé és a Rákóczi úton befelé a Barostértől. Szűcs Magdolna, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Országszerte napos nyári időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben általában 27 és 33, késő este 24 és 31 fok között alakul. Hasonló idő várható a következő napokban is.
Kedves hallgatóink, a krónika véget ért, a szerkesztő Pozsár Robert, a hírszerkesztő Fehérvári Petra és a technikai munkatársak Fácán Andrea és Bényi Csaba nevében is köszöni figyelmüket Bordi András és Ciprusz Éva. Viszont hallásra délben.
Műsorajánlat. Kalendárium.
A magyar népzenei és táncos hagyományokkal ismerkedhetnek meg a fiatalok a Göcsei Népzenei Táborban. Gubinec Ákos népdalénekes, citera művész az egyik oktató lesz a vendégünk. Bridge Garden, szabadtéri koncertek a Széchenyi István Egyetemen, Bazarelli kiállítás a Veszprémi Kód digitális élményközpontban és a debreceni Nagyerdei szabadtéri színpad kínálata.
Kalendárium.
Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
Anyai örökség. Új sorozat július 15-től minden hétköznap 18 óra 55 perckor a Dunán.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Szilárd.
A biztonságról beszéltünk már az adásban az okozzárak kapcsán, de most így közel egy perccel már 10:45 után a biztosításokról beszélünk majd. A legtöbben abban a reményben kötünk biztosítást, hogy ha egyszer baj történik, akkor lesz kihez fordulni. Nyári vihar, beázott tető, törölt repülőjárat, váratlan műszakiba, és még sorolhatnánk. A biztosítás elvileg azért van, hogy segítsen ezekben a nehéz helyzetekben. Pedig sok vita és csalódás éppen akkor kezdődik, amikor szeretnénk igénybe venni a szolgáltatást, amiért évek óta fizetünk, és aztán különböző nehézségeink adódnak. A stúdióban itt van velünk dr. Kispál Erita, Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének kommunikációs vezetője. Jó napot kívánok önnek! Szóval a biztosítás valódi segítség kell, hogy legyen, és ne utólagos csalódás. Miért éppen akkor derülnek ki a problémák, amikor már baj van?
Mert jó magyar szokású szíven nem olvassuk el előre az általános szerződési feltételeket sem.
Az apró betűről beszélünk, de ez nem így, teljesen
igen,
az.
Igen, 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 igen. Nem, azért nem feltétlenül csak az apró betűről, tehát az alap dolgokat sem. Tehát azért azt látni kell, hogy az már nagy előrelépés, ha eljutunk oda, hogy egyáltalán van biztosításunk, hiszen évekig ezt próbáltuk súlykolni mindenkibe, hogy muszáj kötni, mert hogy az nagy segítség tud lenni. Tehát azért ezt le kell szögezni, hogy ide már azért eljutottunk, hogy tényleg, hogyha valaki mondjuk külföldre utazik, akkor köt utasbiztosítást. Mondjuk tipikusan az utasbiztosítás az, ahol az a tapasztalatunk, hogy tényleg semmit nem néznek meg az utasok, csak amit ajánlanak nekik, vagy az első felugró ablakra rányomnak, hogy oké, legyen valami címszóval, mert az majd segítség lesz. Tehát ott tényleg tipikusan az, hogy nem néznek meg benne semmit.
A fogyasztóvédelmi szervezetekhez egyébként milyen típusú biztosítási panaszok érnek el a leggyakrabban?
Teljesen vegyes. Tehát a lakásbiztosítástól kezdve ugye a viharkárok kapcsán, vagy földrengés, az nagyon vicces történet lehetett, hogy a biztosító szerint nem volt földrengés, közben végigrepett a fal a házban, több helyen.
Hát kinek vicces?
Megoldódott, legalábbis ebben az ügyben kaptunk visszajelzést utólag, hogy sikerült megoldani végül is a helyzetet, de volt például ilyen, vagy viharkárok, ömlik be a víz mindenhol a házba, kijön a biztosító, felméri, és hát akkor derül ki, hogy mondjuk ez egy többszintes ház, és a legalsó szint az ilyen, hát így kvázi alaksornak minősül, arra nem terjed ki a biztosítás. Tehát a fönti beázásukat persze rendezi a biztosító, ami legalul volt, azzal nem tud
mit
kezdeni.
Mert volt egy ilyen kitétel a szerződésben, hogy az alaksor az kivétel.
Hogy arra nem vonatkozik, igen. Csak hát ezt ugye senki nem nézte meg előre, vagy nem is gondolta, hogy lehet ilyen kitétel benne. Tehát hogy elég sok jön a lakásbiztosításokkal. Egy időben nagyon sok probléma volt a villamos hálózattal. Tehát a viharok esetében elment az áram, milyen műszaki cikket tett tönkre a lakásban, hogy kapcsolták vissza, tehát hogy sok ilyen jellegű probléma volt. Most már nem is lehet azt mondani, hogy csak a nyári szezon, mert ugye egész évben utazunk gyakorlatilag, és így jönnek az utasbiztosítással kapcsolatos problémák. Fedezi-e a kórházi kintartózkodást utólag a biztosítás, vagy töröltek bármilyen ok miatt egy járatot, és az utas úgy tudta, hogy ezt fedezni fogja az ő biztosítása, aztán hát az tizedét se fedezte gyakorlatilag annak a jegyárnak, amibe került neki utólag megvásárolt repülőjegy. Tehát ezek is felmerülnek, és akkor a másik nagy problémakör az pedig a műszaki cikkek esetében biztos, hogy mindenki tapasztalta már, hogy vásárol valamit, azonnal felajánlják neki, hogy meg lehet hosszabbítani ezt a garanciaidőt. És akkor persze mindenki belemegy, de jó, nem csak a 2 év vagy 3 év, hanem akkor még 5 évig is lesz itt jótállás a termékre. Sokan azt se tudják, hogy ez a garanciaidő hosszabbítás, ez is biztosítási szerződés. és egy biztosítóval fognak utána veszekedni, hogy most akkor miért nem cserélik ki nekem azt a terméket, vagy miért nem javítják meg díjmentesen, amikor én jótállás, garancia, hosszabbítást vásároltam. Mi az, hogy nekem bármit kell ezért tennem?
De jog szerint egyébként ez garancia hosszabbításnak minősül? Már csak azért, mert az nem biztosítás jellegű.
Ne, tehát amiket mi láttunk konstrukciókat, az mindegyik biztosítás volt. Uh-huh. Tehát egy külön cég által...
De akkor jog szerint ez nem garancia hosszabbítás, hanem valami más, vagy ez a neve? Ne, ez a
ilyen
neve?
Nincs is, hogy... Tehát, hogy ez csak így, ezt így a mi hétköznapi elnevezésünk, ugye az megint más kategória, hogyha a gyártó vagy a forgalmazó hosszabb jótállási időt vállal, vagy más, de az ugye nem megvásárolni lehet, hanem ez az ő vállalása, és akkor az természetesen más kategória alá esik. Nem, ez kifejezetten ez a vásárolt, ez a 15-20, nem tudom hány ezer forintért, akkor ezt meg lehet vásárolni, és ott tényleg nem nézik meg a vásárlók azt, hogy ott lehet, hogy tényleg lesz önerő a javításnál, vagy lehet, hogy benne van, hogy vételár visszafizetés nincsen, maximum cserét biztosítanak, tehát hogy ott lehet bármi ilyesmi feltétel.
Mit gondol arról, hogy a legtöbb ilyen vita miből fakad? Abból fakad, hogy a biztosító nem akar fizetni, vagy inkább abból, hogy az ügyfél valójában nincs tisztában a szerződés tartalmával, amit ő megkötött valamikor?
Is. Akkor ezt így fogalmazom.
Igen, tehát, de hogy... mosolyog hozzá, tehát azt gondolom, hogy inkább a szerződés tartalma.
A szerződés tartalma is egyértelműen, viszont azt is gyakorlati tapasztalat váltjuk, én nem akarom bántani a biztosítótársaságokat, de hát egy profitorientált társaságok. Tehát persze, hogy minél kevesebbet akarnak fizetni káresemények kapcsán, mert hogy az nekik nem jó. Tehát azért azt az oldalát is látjuk, hogy igenis érdemes velük levelezni, igenis az első ajánlat, vagy amit ott a kárfelmérő, mondjuk egy lakásbiztosítás esetén akár ott rögtön ki tud számolni számunkra is, ha elfogadjuk, tényleg 3 napon belül ott van a pénz a számlán, nem biztos, hogy érdemes azt elfogadni azonnal, hanem még egy-két levelezés, egy-két újabb bizonyíték becsatolása előfordulhat, hogy ez az nagyobb összegeket mutat. Ha meg így a fogyasztóvédelemből egy kicsit kimegyünk, és mondjuk ilyen személyi sérüléses biztosításokra gondolunk, vagy ilyesmire, ott pedig kifejezetten az a tapasztalat, hogy ott, hát mint a piacon gyakorlatilag, tehát ott az egy alkufolyamat, hogy mi lesz a vége a biztosítási összegnek.
Alkufolyamat, de ott a szerződés mellette, a szerződés az, ezt az alkut eléggé, alku lehetőségeket eléggé lecsökkenti, nem?
Hát ugye a szerződésben, minden szerződésben van egy maximum összeg meghatározva. Tehát a felső plafon az adott.
Értem, és akkor lehet ahhoz képest.
Igen.
Mert hogy ha van olyan lehetőség, hogy kevesebből tegyük rendbe, akkor ott van egy alku lehetőség. És ez a biztosítónak jobb, nem, hogyha egy kicsit alkudozunk?
Hát igen, valószínűleg. Ami érdekes, hogy amivel nem sűrűn keresnek meg minket, azok a kötelező felelősség biztosítások gépjármű kapcsán. Tehát ott nem szokott, lehet, hogy azért nem, mert ugye nem annál merül fel a probléma adott esetben, aki kötötte, hanem aki elszenvedte a kárt, hogy ő mit tud érvényesíteni, de ilyen jellegű panaszok nem igazán szoktak hozzánk befutni.
Azt írja az egyik hallgatónk, hogy nekem pár év alatt kifizetett a biztosító különböző károkra 14-15 millió forintot, aztán felmondta a biztosítást.
Elképzelhető, hogy úgy volt vele, hogy ez már túl sok.
Ez egyébként jogszerű, tehát felmondhatja, hát, nem...
Fel lehet mondani. Tehát ugye mi is felmondhatjuk, tehát hogy mind a két oldalról, tehát ez nem olyan kötelezettség, hogy valakinél megkötöttük a szerződést, és akkor az, nem tudom, 30-40 évig köteles biztosítani minket.
Van olyan félreértés, amire fel kell hívnunk a emberek figyelmét, mert visszatérnek ezekben a panaszokban?
Igazából azt nem tudják sokan szerintem, hogy lehet váltani. Vagy hogy érdemes-e. Ugye arra az elmúlt években azért nagyon sokat hallottunk a bankszámlaváltás kapcsán, hogy érdemes megnézni a csomagokat, érdemes váltani, azt is nagyon nehezen váltunk, legalábbis nekünk ez a tapasztalatunk, hogy
persze, hát
olyan macerának gondolja mindenki, pedig alapvetően azért szerintem már egyre kevésbé az, de valóban én is röghöz kötött vagyok ilyen szempontból, tehát hogy ez valóban így van. De a biztosítások is, rengeteg összehasonlító oldal van, akár a Magyar Nemzeti Bank oldalán is. Tehát ezeket meg lehet nézni, a feltételeket. Nehéz, mert ugye alapvetően az ár alapján döntenénk, legalábbis ez is tapasztalat, hogy azért azt nézzük meg, ha már váltunk, akkor olcsóbb legyen címszóval, és akkor nem biztos, hogy ugyanazok a feltételek benne vannak, vagy ugyanazok az összeghatárok vannak kötve. Lakásbiztosítások esetében az alulbiztosítás nagyon gyakori. Tehát, hogy mi valamikor megadtunk egy értéket, ugye az ingatlanok értéke elszállt az elmúlt időszakban, tehát lehet, hogy a nem tudom, a 100 milliós ingatlan, most 100 milliót érő ingatlanunk, amikor megkötöttük a szerződést, még csak 50 milliót ért, vagy csak 30 milliót, és én nem tudta olyan gyorsan indexálni magát a szerződés, tehát lehet, hogy teljesen korrektül fizetne a biztosításunk, de nem a 100 milliós érték kapcsán, csak mondjuk egy 30-40-50 milliós érték kapcsán.
Hát azért az elég jelentős különbség. Vannak olyan szerződések is a piacon, olyan biztosítások is, amelyek azért értékállóak, tehát valamiféle indexálást évről évre lehetővé tenni.
Mindegyik indexál, csak nem feltétlenül olyan tempóban. Igen.
Értem. Jó, tehát akkor erre mindenképpen érdemes külön figyelni a lakásbiztosításoknál, hogy időnként ránézzünk, hogy a környéken
milyen volt az árszint. Hát időnként ránézzünk, ugye azt is sokszor el szoktuk felejteni, hogy mi az évforduló, maximum arról tudjuk, hogy érkezik a csekk, vagy az értesítő, hogy akkor fizetni kellene. Ugye az évfordulót megelőző 30 nap korábban lehet felmondani, tehát 30 napra lehet, és csak az évfordulóra felmondani a szerződést. Tehát évközben nem tudjuk, hanem ez ilyen szempontból kötött, tehát ezért ezt egyszer érdemes valahol rögzíteni magunknak, hogy akkor mikor tudunk ránézni, illetve ugye most már volt egy kampány, és a március hónap az mindig adott arra, hogy a lakásbiztosításunkat át tudjuk kötni máshova.
Ön rész minden biztosításban van?
Jellemzően igen.
Jellemzően tehát a lakásbiztosításoknál is ez okoz problémákat, az ön résznek a nagysága?
Hát persze, hát nem mindegy, hogy az 5-10-15-20-40%, tehát hogy ezt józan paraszt észre végigmondolva sem mindegy.
A panaszoknál is megjelenik ez az ön rész, hogy hát én nem ennyire gondoltam, és miért ennyi?
Hát meg, de ez az önrészes probléma az inkább ennél a kvázi garancia hosszabbításos jótállási igényeknél merül fel, hogy megkapja a számlát az illető, hogy egyébként nem tudom, 100 000 forint lenne a javítás, de akkor abból neki 30 000 forintot ki kell fizetni, mert akkora önrész van benne, és hát ő meg úgy gondolta, hogy ingyen lesz ez a javítás.
Azt írja egyik hallgatón, hogy kötöttem biztosítást kutyára, de most közölték, hogy 8 éves múlt, már nem jár rá a biztosítás. Tehát itt is van egy ilyen megkötés ezek szerint.
Lehet, ilyen jellegű panasz még nem érkezett hozzánk, hogy az...
Hát, majd az idő múlik, és megérkeznek ezek a panaszok is. Ilyenkor érdemes megnézni egy másik biztosítót, hát ha ott van, ugye?
Hát ha ott van, de vannak olyan esetek, például pont gépkocsik esetében, az idősebb gépkocsikra már nem lehet például a kaszkót kötni. Tehát, hogy van az az időintervall, ami után már nem lehet.
És ez nem is furcsa tulajdonképpen.
Tehát hát érthető, a biztosító is megnézi magának, hogy megéri-e az a kockázat, vagy sem.
Ott vagyunk a szerződéssel, magunkra hagyva. Nyilván nem fogunk odaírni egy ügyvédet, hogy nézze meg, egy jogászt, hogy elküldjük neki. Hogy lehet a legfontosabb dolgokat néhány perc alatt kiszűrni, mire figyeljünk?
Hát igazából, hát ugye attól függ, hogy milyen jellegű biztosításról beszélünk.
Mondjuk a lakásbiztosításnál.
Lakásbiztosításnál is, ugye az nekünk kell megadni a lakásnak a méreteit, az, hogy ez milyen elhelyezkedésű, azt meg tudjuk nézni, hogy viharkár, beázás, tehát ugye amik legsűrűbben előfordulnak azért egy természeti csapás kapcsán, hogy azokat biztosítja, nem biztosítja, mi történik egy betörés esetén, akkor mit biztosít, milyen értékben adjuk meg az ingóságbiztosításukat, tehát lehet, hogy van benne, de mondjuk csak 1 000 000 forintnyi ingóság, közben kirámolják a lakást sok millió forint értékben, nem fog többet fizetni a biztosító nekünk. Tehát így az összegeket érdemes mindenképpen megnézni, illetve a fő pontokat, hogy mire terjed ki az az adott biztosítás.
Évközben lehet, szintén hallgatóink kérdezik, hogy évközben lehet-e a biztosítóval módosítani, most érkezett ez a kérdés a 39.666-os SMS számra. Évközben lehet-e a biztosítást módosítani, tehát csak a lejáratkor lehet, az egyéves lejárat.
Illetve lakásbiztosítások esetében a március hónap áll rendelkezésre.
Értem. Hát sajnos lejárt az időnk, úgyhogy innen folytatjuk majd a következő hetekben. Azt hiszem, még itt van azért sok minden, utasbiztosítás, vihar, földrengés, lakáskár, sok mindenről nem beszéltünk, hallgatói élethelyzetekről, úgyhogy folytatjuk a következő hetekben. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Nagyon szívesen.
És most pedig 10:30 van, Krónika következik 2 percben. A mikrofonnál Bordi András.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Az ankarai NATO csúcs találkozónak a NATO egységét kell közvetítenie, jelentette ki Maxime Prévost, belga külügyminiszter. Mark Rutte NATO főtitkár a törökországi csúcs találkozó előtt arról beszélt, hogy az európai tagállamok és Kanada jó úton haladt, hogy utolérje az Egyesült Államokat a védelmi kiadások terén. Magyarországot Magyar Péter miniszterelnök képviseli, akit a honvédelmi és a külügyminiszter is elkísért Ankarába. Mostantól kibővített formában érhetők el a MÁV csoport havi késési statisztikái, jelentette be a közlekedési miniszter. A miniszter hangsúlyozta, ettől még nem fognak pontosabban járni a vonatok, de a kormányzat nem eltitkolni, hanem megoldani szeretné a hazai közösségi közlekedés problémáit, ehhez pedig elsőként szembe kell nézni a valós helyzettel. Újabb 5000 felhasználó próbálhatja ki a MOL-Bubi új generációját. A BKK a tesztelésre azokat várja, akik érvényes Budapest Go bérlettel rendelkeznek, vagy az elmúlt 2 évben éves vagy fél éves MOL-Bubi bérletet vásároltak. A társaság 2 héttel ezelőtt indította az első zárt tesztet. A visszajelzések alapján főleg az elektromos rásegítésű kerékpárok a népszerűbbek. Csütörtökig módosíthatják a felsőoktatásba jelentkezők a megjelölt szakok sorrendjét, és pótolhatják a hiányzó dokumentumokat az e-felvételi rendszerében. Az oktatási hivatal szerint a szakok sorrendje egyetlen alkalommal változtatható meg, új képzést azonban már nem lehet felvenni. A ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Országszerte napos időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, a hőmérséklet délután 27 és 33, késő este 24 és 31 fok között alakul.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Haydn és Mozart remek művei kortárs omázsokkal és egy kis verbunkos ízzel fűszerezve a Fertődi Eszterházi kastélyban. Haydn-on koncertek Eszterházán, július 10-e és augusztus 1-e között. Zenei időutazás a múltból a jelenbe. Részletek haydn.com.
Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
Neked Sedacur Forte kell.
Sedacur Forte?
Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Szilárd.
Megszokhatták már, kedves hallgatóink, hogy időről időre körülnézünk Magyarországon, és riportereink az ország különböző helyszíneiről jelentkeznek. Most például Nagy Bálint kollégánk Tóalmáson van, ha minden jól van, minden jól megy. Szervusz, Bálint!
Szia, Szilárd! Szervusz! Igen, itt vagyunk Tóalmáson az Életszava táborban.
Életszava, mit jelent ez?
Hát hamarosan kiderül, de egyébként ez egy keresztény tábor. Beszélgetni fogunk magáról a táborról is, hiszen itt egész nyáron foglalkozások zajlanak a gyerekeknek, mindenféle korosztálynak, és hát egy tökéletes esküvő helyszín is ez a hely, úgyhogy kifejezetten izgalmas adás vár ránk.
Halljuk csak!
Köszönöm szépen. Itt áll mellettem Kádár László, a VOL Életszava Magyarország vezetője, és a hallgatók hallhatják talán a háttérben, hogy javában zajlanak a programok. Itt nemrégiben mellettünk még egy angol foglalkozás volt, most pedig a gyerekek gyűlnek ide. Itt van Kádár László, hát mi történik most éppen a háttérben?
10-14 éves táborozóink vannak, és másodperceken belül kezdődik a délelőtti bibliaóra, ahol az ő nyelvükön játékos formában mutatjuk be nekik a Biblia egyik könyvét.
És hát itt a műsorvezető Horváth Szilárd részéről elhangzott a kérdés, hogy mit jelent az életszava?
Az életszava egy bibliai idézetből származik, a Filippi levél második részének a 16. verséből a régi fordítás szerint, ahol azt mondja az apostol, az életnek beszédét tartván elébök. Most innen származik az alapítványunk neve, mi szeretnénk bemutatni az élet beszédét, a Bibliát a mai nemzedéknek.
És hogyan történik ez meg? Hát mióta létezik ez a tábor itt Tóalmáson? Hiszen egy gyönyörű szép kastélynak a területén vagyunk itt, az Andrássy kastélynak a területén.
A mi ifjúsági szervezetünk egy ökumenikus misszió. 1990 óta táboroztatunk, ez már a 37. év, és szerte az országból, sőt a határon túlról is érkeznek a gyerekek, három korosztályban, 7-12 évesek, 10-14 évesek, és a nyár végén a 14-18 éves középiskolások.
Most éppen milyen korosztály vesz részt ezen a héten, és mennyi mindennel foglalkozhatnak itt?
Ezen a héten 10-14 évesek vannak, és rendkívül lelkesek. Ötféle foglalkozásból választhattak, társalgási angol oktatás, anyanyelvi oktatókkal, foci, ezt nagyon szeretik, kézműves tábor, kosárlabda és röplabda.
Egész nyáron itt vannak ezek a gyerekek, vagy milyen rendszer szerint jöhetnek ide, mennyi időt töltenek itt?
A gyerekek hetes váltásban érkeznek, vasárnap hozzák a szülők őket, és szombaton reggeli után viszik haza őket.
Most éppen hallottuk, hogy milyen foglalkozások vannak, meg hát itt a háttérben is hallhatjuk, hogy éppen a színpadon zene szól, rendkívül jó hangulat van, én is egyébként táboroztam itt, ez szerintem elárulható a hallgatóknak, de hát mennyi mindent tanulhatnak itt a gyerekek? Mi a tábornak a célja?
A tábornak a célja az, hogy bemutassuk Jézus Krisztus személyét és tanítását a fiataloknak. Szeretnénk, ha megismernék, hogy ki az, aki meghalt a bűneikért és föltámadt a sírból. Úgy szeretnénk ezt tenni, hogy ők is értsék, és ők is értsék, mit jelent Krisztus követőjének, kereszténynek lenni. Ha egy szóban kéne összefoglalnunk alapítványon küldetését, az így hangzik: tedd meg a következő lépést Jézus Krisztussal. Tedd meg a következő lépést Jézus Krisztussal. És ez lehet a hit lépése, de lehet az úgynevezett tanítvánnyá válásnak is valamelyik következő lépése.
És hát ebben, ha jól hallom, a móka és a különböző foglalkozások is mind-mind ezt segítik. Találkoztam itt mindenféle mesehős figurával. Mi a tábornak a témája idén?
Hagyományosan minden évben témája van a tábornak, idén a rajzfilm témát céloztuk be, úgyhogy erről szól a dekoráció, ilyen játékokat játszunk, sőt, a munkatársaim még egy rajzfilm figurás bögrét is kaptak, és mindenkinek van egy rajzfilmes neve. Ezen kívül a kedves külföldi vendégeim, mert ők is vannak, önkéntesek az Egyesült Államokból, ők is így készültek, hoztak jelmezeket, és már a bejáratnál rajzfilm jelmezbe öltözött önkéntesek fogadják a táborozókat érkezéskor.
És hát itt vannak önkéntesek, itt vannak velem szemben, két fiatallal fogunk most beszélgetni, kicsit itt belegabajodtam a mindenfélébe. Először megszólítanám Lánc Dórát, aki, ha jól tudom, itt az önkénteseknek a vezetője.
Én szóvezető vagyok, ami azt jelenti, hogy én a gyermekeknek a szobáját vezetem. Ilyen például, hogy 10-12 éves gyerekeknek segítek a mindennapokban. Itt vagyok velük, és napján, nem tudom, 14 gyermekre vigyázok.
Mi a legnagyobb kihívás ebben az önkéntes munkában?
Én azt mondanám talán, hogy jó példát mutatni nekik, és hogy olyan, hogy az életütelemmel is mutassam azt, hogy így milyen így igazából Krisztussal lenni, és hogy ezt tudják átvenni tőlem.
Voltál egyébként itt táborozó, és milyen élményeid vannak a táborból?
5 éven keresztül táboroztam itt, és nagyon jó élmények voltak. Én abszolút úgy jöttem el, hogy ez volt az első ottávos táborom, és nagyon jó volt igazából, mert csak pozitív élményekkel tértem haza, és itt is tértem meg igazából ebbe a táborban.
És itt van velünk Posgai Csanád is, aki szintén önkéntes. Te milyen szolgálatot végzel itt a táborban?
Köszöntöm én is a kedves nézőket, én is szobavezető vagyok most a táborban.
Ezen a héten mi volt az eddigi legjobb élményed?
Nehéz egy legjobb élményt választani, de szerintem az egyértelműen az volt, amikor szobabemutatkozó jeleneteket kellett előadni a minden szobának, és a srácokkal felkészültünk, és végül előadtuk a Norvégia-Brazília találkozót, de egy kicsit a saját értelmezésünk szerint. Végül egy nagyon vicces jelenet alakult belőle, és meg is nyertük a versenyt. Minden srác nagyon örült, nagyon nagy hangulat volt, úgyhogy tök jó élményként maradt meg.
Mióta szolgálsz egyébként itt, vagy mióta ismered ezt a tábort?
Egyébként én még táborozóként is jöttem régebben, és 2022-ben hívtak először szobavezetőnek, és azóta szinte minden évben érkezek, és nyaranta több hetet is szolgálok, főként szobavezetőként, néha más beosztásban is, és nagyon szeretem csinálni.
Mennyi mindent tanultál itt ebben a táborban?
Hát már táborozóként is nagyon sokat kaptam lelkileg a tábortól, sokat nőtt a hitemét, és szobavezetőként pedig egészen megható érzést van az életben. A legjobb élmény az, amikor megtapasztalja az ember, hogy hogyan használja őt az Úr mások életében, és hogyan lehet az ember, hogyan lehetek én Isten kegyelmének egy eszköz. Ez fantasztikus érzés.
Köszönjük szépen. El is engedünk téged. Poskai Csanádot és Lánc Dórát hallhatták, hiszen itt már zajlanak az események, úgyhogy be kell menni a szobára figyelni. De hát itt van velünk egy táborozó is, Rátkai Sevestyén, hiszen táborozók nélkül nincsen tábor, azt hiszem sehol. Te most milyen foglalkozáson vagy?
Én kosárlabdára jöttem, és nagyon szeretem, mert az amerikai edzők fantasztikusak, és nagy mennyiben tudnak, segítenek, és minden különböző órán különböző feladat van.
Hanyadik táborod egyébként ez itt?
Ez itt a negyedik.
Mindig kosárlabdára jössz, vagy azért kipróbálsz másokat is?
Én kosárlabdára szoktam jönni, mert a nővérem is kosárlabdázott, és az amerikai edzőkkel én nagyon jóba szoktam lenni, mert mindig korábban jövök le egy kicsit, és egy csomót beszélgetek velük.
Beszélgetsz velük? Tehát akkor ezek szerint az angol tudásod is gyarapszik?
Igen, igen. Az edzők által nagyon-nagyon nő az angol tudásom, és segít ez a tábor abban is.
Egyébként megfordult a fejedben, hogy te is majd jössz önkéntesnek. Milyen feladatba szeretnél esetleg bekapcsolódni a későbbiekben itt a táborban?
Én is szeretnék önkéntesnek jönni, szobavezetőnek, és segíteni a konyhán vagy valami, mert az is elég izgalmas.
Köszönöm szépen, téged is elengedünk, hogy be tud csatlakozni itt a különböző játékokba. Köszönjük szépen, Rátkai Sevestyén táborozóval beszélgettünk, és itt van velem továbbra is Kádár László, a Voli Lett Szava Magyarország vezetője. Tehát ezek a fiatalok itt vannak táborozóként, és aztán sokszor így van, hogy visszajönnek önkéntesnek is?
Ez egy elég tipikus pálya. Ugyanis azok a fiatalok, akik valami komolyat kapnak itt, és megismerik Istent, elkezdenek növekedni, azokban előbb-utóbb felébred a vágy, hogy ezt továbbadják a kortársaiknak. És azt tapasztaljuk, hogy a leghitelesebb, a legjobban működő az, amikor a kortársak egymást segítik. Úgyhogy nagyon-nagyon sok táborozónk visszatér önkéntesként.
És hát gondolom ez közösségformáló hatással van, nem csak a gyerekekre, de az önkéntesekre is.
Az önkéntesekre is, és azt tapasztaljuk, hogy a hazai gyülekezetek egyházát munkáját is segíti az, amikor egy fiatal nálunk sok mindent megtanul, azt visszaviszi és ott továbbadja a környezetében.
És hát nem csak egyszerűen sportokat lehet itt tanulni, meg angol foglalkozás, hiszen itt hallhattuk, Sebestyén elmondta azt, hogy annak ellenére, hogy mondjuk sportfoglalkozás van, ő fejlődik neki az angol tudása is.
Igen, minden nyáron, most már lassan 40 éve, amerikai önkéntesek segítik a munkánkat. Ezek a kedves barátaink különböző gyülekezetekből jönnek egy hétre azért, hogy magyar fiataloknak segítsenek, akár a nyelvoktatásban, akár a sporttáborokban, akár a kézműves vagy drámatáborban. Nyilván barátságok szövődnek, és a tevékenységek alatt is lehetősége van a gyerekeknek, a táborozóknak arra, hogy egyrészt gyakorolják, másrészt fejlesszék a beszélt angol tudásukat.
És hát arról nem beszélve, hogy ez egy hatalmas nagy terület, ugye az Andrássy kastély területén vagyunk. Mennyi minden fejlesztést terveznek itt a táborban? Látom, hogy vannak szép új épületek, van kevésbé felújított épület is. Gondolom, itt folyamatosan zajlik azért a fejlesztés.
Igen, a lehetőségeink mértékéhez szabva igyekszünk fejleszteni. Szeretnénk jövőre ismét megnyitni a fürdőzést, mert van két tavunk, úgyhogy most ennek a tervezése zajlik, illetve az illetékes hatóságokkal az egyeztetés. Szeretnénk egy játszóteret létesíteni, egy olyan játszóteret, ami nem csak a gyerekeknek, hanem
szerintem a tizenéveseknek is egy jó közösségi alkalom, és hát nyilván a műszaki fejlesztés is zajlik, napelemeket telepítünk, kútakat ásatunk, és az épületeket is igyekszünk karbantartani.
És hát szerintem fontos elmondani azt, hogy azért itt nem csak tábor van, hiszen azért itt évközben is zajlik az élet.
Igen, tevékenységünk sokkal szerteágazóbb, mint a táboroztatás. Szeptembertől májusig egy nemzetközi főiskolai szintű bentlakásos bibliaiskolát üzemeltetünk itt Tóalmáson. A tavalyi évben körülbelül 50 diákunk volt, több mint 15 országból. Ezek a fiatalok arra készülnek, hogy akár laikusként, akár főállásban keresztény szolgálatot végezzenek. Nem csak Magyarországon, hanem Európában, sőt, világszerte.
Hát télen-nyáron látogatható, ha jól gondolom, ez a kastély, hiszen gondolom a látogatókat is várják, hiszen egy gyönyörű műemlék épületről beszélünk.
Így van. Az Andrássy kastély műemlék, a park pedig természetvédelmi terület. Nyilván alkalmazkodunk ahhoz, hogy itt oktatás és táborozás zajlik, de amikor csak lehet, a hétvégéken az terület látogatható, ezt a honlapokon posztoljuk, és szeretettel várjuk mind az egyéni, mind a csoportos látogatókat, igény szerint akár idegen vezetést is szívesen nyújtunk.
Jól tudom, hogy filmeket is forgattak itt?
Igen. A legismertebb talán a Tizedes és a Többiek című film, ez volt az első, de ezen kívül is jó néhány film forgott itt. A közelmúltban 3 évvel ezelőtt például a 3 Oscar-díjat elnyert Brutalista című film összes belső felvételét itt készítették, és most tavaszon is volt egy mondhatni szuperprodukció. Sajnos a titoktartási nyilatkozat miatt ennek a részleteiről nem nyilatkozhatom. Annyit elmondhatok, hogy decemberben kiderülnek a részletek.
Na, akkor aki elmegy decemberben a mozikba, az lehet, hogy felfedezheti majd a Tóalmási kastélynak a belső tereit, hiszen gyönyörű ez a kastélyterület, és hát esküvő helyszínnek sem utolsó. Hogyha valaki esetleg itt akarná tartani akár az esküvőit, vagy esküvői fotózásra akarna jönni, akkor a területnek mely részei, mely pontjai a legalkalmasabbak erre, legnépszerűbbek?
Esküvőket és lakodalmakat is örömmel vállalunk. A kastélyban a lépcsőház, a párizsi operaház lépcsőháza után az ihlette. Ibl Lajos tervezte egyébként a kastélyt. Van az aranyteremnek nevezett bálterem. Aztán a pálmaház, ami egy öntött vas szerkezetes üvegház, egy ilyen üvegház. És hát a tó meg a park az egy elképesztő panoráma.
Köszönjük szépen, Kádár Lászlóval beszélgettünk, a Vol Életszava Magyarország vezetőjével, és hát ha már itt az esküvőkről beszélünk, akkor természetesen hát nyár van, esküvő szezon, és hogyha valaki esetleg itt szeretné tartani az esküvőjét, akkor arra azért fel kell gondolom készülni. Kérdezem Landes Katalint, a Creative Weddings esküvő szervezőjét, hogyan kell felkészülni akár egy szabadtéri vagy egy nyári esküvőre?
Jó napot kívánok! Mindenképpen azt gondolom, hogy érdemes felkészülni és előre tervezni, akár a koncepciót, akár a költségvetést, és akár a vízióját a párnak érdemes megvalósítani.
Mire kell odafigyelni? Ugye nyár van, hogyha valaki tényleg nyári esküvőt szervez, gondolom másként kell megközelíteni, mint mondjuk egy télit.
Általában Magyarországon tavasszal, nyáron és ősszel zajlanak az esküvők, tehát zömmel fel kell készülni az időjárási viszontagságokra. Ez nyáron lehet ugye a nemrég tapasztalt kánikula, de bármikor beüthet egy kis eső is, tehát a B-terveket is érdemes mindig felállítani. Én azt gondolom, hogy a hőségre, ami az elmúlt időszakban volt, nehéz volt felkészülni, de érdemes napernyőkkel készülni, árnyékos helyre tenni a szertartásokat, vagy akár a szabadtéri programokat későbbre halasztani, akár egy szép éjszakai ceremóniát szervezni.
Nagyon sokféle lehetőség van. Milyen trendek figyelhetők meg az idei esküvő szezonban? Vannak egyáltalán ilyen trendek, amiket figyelnek akár a fiatal párok, és szeretnének kifejezetten olyan esküvőt?
Természetesen most az internet világában a Pinterestet vagy az Instagramot nézve nagyon sok érdekes trendet lehet megfigyelni, de én mindig elsősorban azt tanácsolom, hogy mindenki személyre szabottan önazonosan szervez az esküvét, tehát hogy ne kövessen minden trendet, hiszen ebből a végén nem fog kialakulni egy harmónia. Nagyon sok esetben sztároknak az esküvőit is követik, ugye a párok, és próbálják azokból kiemelni az érdekes részleteket. Én azt gondolom, hogy talán az idei trendekből a legérdekesebbek, hogy monumentális nagy dekorelemeket használunk, például nagy drapériákat, erősebb színeket, óriás tortákat szolgálunk fel. Tehát ezek most teljesen másak, mint az előző években.
Hát gondolom, ezek költségesek, és mennyi idővel az esküvő előtt érdemes elkezdeni azon gondolkodni, hogy most akkor mi hol kezdjük egyáltalán, mivel érdemes elkezdeni mondjuk egy esküvőszervezést?
Igen, általában egy év az esküvő szervezésnek az ideális időtartama. Ez amiatt alakult ki, nem feltétlenül azért, mert ennyi ideig tart megszervezni egy esküvőt, hanem ugye elfogynak a szabad szolgáltatók, a szép helyszínek, és hogyha valaki le akar csapni a kedvencére, akkor érdemes időben elkezdeni. Általában ugye a helyszínnel szoktuk kezdeni, bár én, ha javasolhatok, akkor mindenképpen az esküvőszervezővel kezdeném, hiszen mi abban is tudunk segíteni, hogy megtaláljuk a víziójukhoz a megfelelő helyszínt, és utána ezzel a dátum is kialakul. Ehhez lehet utána a további szolgáltatókat megkeresni.
Miért érdemes egyébként esküvőszervezővel végeztetni ezeket a feladatokat?
Azt gondolom, hogy a pároknak egy bizonyos része biztosan meg tudja magának szervezni az esküvőjét, bár jelentős időt igényel. Tehát azt gondolom, hogy elnézést. Azt gondolom, hogy akinek van egy komoly munkája, azért nehéz ezt beleépíteni a mindennapjaiba, de talán az esküvő napján jelentős a mi munkánk. Hiszen az nap az a fontos, hogy a pár megélje az érzelmeit, a szertartást, és hogyha közben azon gondolkodik, hogy megérkezett-e a torta, vagy megérkeztek a rokonok, megvan-e az ülésrend, akkor nem tud ugye az érzelmeibe helyezkedni és egymással foglalkozni.
Mik azok a legnagyobb buktatók, amiket a legtöbben elkövetnek egy esküvő szervezés közben?
Talán az, hogy az első izgatott lépések során a budget gyorsan elfogy, hiszen kiválasztanak mondjuk egy drága helyszínt, vagy költségesebb cateringet. És akkor a későbbi lépésekre, akár a dekorációra, akár bármilyen érdekes programra már kevesebb marad. Tehát érdemes a budgetet is előre megtervezni, és a forgatókönyvet is mielőtt neki fognak a foglalásoknak.
Hol lehet okosan csökkenteni a költségeket?
Ez mindig egy rendkívül nehéz kérdés egy esküvőszervezőnek, hiszen mi lelkesek vagyunk, és mindent is szeretnénk beépíteni. De én azt gondolom, hogy a létszám a legkönnyebb költségcsökkentő tényező. Érdemes tényleg csak azokat meghívni, akivel komoly és közeli kapcsolatban van a pár, és ugye nagyon sok költség függ a létszámtól, akár egy catering, akár egy bútor, akár egy dekorációs költség.
Érdemes lehet ezekben mondjuk bevonni a barátokat. Mi a helyzet akkor, hogyha a családnak mondjuk más az elképzelése, mint mondjuk a párnak?
Most már talán egyre ritkább az, hogy beleszól a család az esküvők szervezésében, egészen önállóak a párok. A barátok nyilván tudnak segíteni, bár én nem javaslom, hogy mondjuk dekorációt készítsenek, hiszen az a nap nagyon zsúfolt, akár a pár, akár a barátok számára, úgyhogy inkább az előkészületekben tudnak segíteni.
És hát most már azért a trendek között ott van, hogy hát nyilván többféle esküvőt is szervezhetünk. Lehet azt polgármesteri hivatalban, lehet lakodalom, ceremónia, mester, vőfély. Hogyan érdemes kiválasztani akár a megfelelő segédembereket? Ceremónia mester legyen, vagy vőfély? Egyáltalán mi ezeknek a funkciója?
Mindenképpen először az esküvő stílusát javaslom kiválasztani, akár a helyszínnel együtt, és az már meghatározza, hogy mondjuk egy tradicionálisabb esküvőt szervezünk, és vőfélre van szükségünk, vagy mondjuk egy több nyelvű nemzetközi esküvő lesz, és akkor mindenképpen egy több nyelven beszélő ceremóniamestert alkalmazunk. És én azt gondolom, hogy utána azon kívül, hogy mik a szakmai kvalitásai az adott szolgáltatónak, nagyon fontos az emberi oldali tulajdonsága is, tehát a pár ismerkedjen meg személyesen, akár több szolgáltatóval, mielőtt kiválasztja a megfelelőt.
Hogyha mondjuk ide szeretnénk a Tolmási Andrássy kastélyba szervezni egy esküvőt, akkor kijön mondjuk ide a közjegyző, és akkor itt meg tudjuk kötni az esküvőt?
Ide a helyi anyakönyvvezető tud kijönni. Ugye ez kötelező, hogy mindenhol a helyileg illetékes anyakönyvvezetőt kell, hogy válasszuk. Nyilván ez lehet egy nagyon szép szertartás, de ma már lehet választani egy szimbolikus verziót is, amikor szertartásvezetőt bízunk meg, és aki akár több nyelven, a párra szabottan, nagyon személyre szabott szöveggel készíti el az esküvői szertartást, és ezzel talán még szívhez szólóbb lesz.
És ő ugyanúgy összeadja a párt, vagy akkor ezt csak imitálják? Hogy működik egy ilyen, és mi a különbség mondjuk a vőfély, ceremóniamester és a szertartásvezető között?
Ez egy szimbolikus szertartás, ahogy említettem is, tehát a magyar állam ezt nem fogadja el, neki nincs erre jogosultsága, tehát mindenképpen előtte érdemes bemenni, sőt szükséges is az anyakönyvi hivatalba, hogy megkössék a hivatalos házasságot. Mind a mellett ezt a párkapcsolati coachingot, amit egy szertartás vezető végez, azt esetleg érdemes számba venni, amikor a döntést meghozzák. A ceremóniamester és a vőfély között szerintem a hagyományosabb elemek használata talán a különbség a vőfély esetén. tradicionálisabb ruhába érkeznek, versekben beszélnek, és tradicionálisabb programokat is szerveznek, míg egyszerre Mónia Mester inkább egy modernebb moderátor szerepet tölt be.
Sokan ugye nagyon emlékezetessé szeretnék tényleg tenni ezt a napot, és tényleg, hogy egymásra tudjanak figyelni. Hogyan tehető ez tényleg azzá a nappá, ami tényleg a párról szól, és nem az előkészületekről? Mik azok a részletek, amikre érdemes esetleg odafigyelni, hogy amikor elérkezik a nagy nap, akkor ez tényleg egy emlékezetes élmény lehessen?
Mindenképpen az előzetes szervezés során én azt javaslom, hogy egyrészt legyen egy nagyon jó forgatókönyv, amit a pár összeállít, és minden eseménynek meg legyen a maga ideje és felelőse. Hogyha jó szolgáltatói stábot választanak, akár van esküvő szervezőjük, ceremóniamesterük, vagy legalább egy nap koordinátor, akkor ők nagyon sokat segítenek aznap, már az előkészületekben, illetve az esemény zajlásában, hogy a pár vendégként megélhesse az eseményeket, és a családtagok ugyanígy.
Hány emberrel érdemes számolni akkor, ami mondjuk úgy tényleg nem egy olyan nagyon költséges esküvő, ami még úgy talán tényleg kezelhető is?
Magyarországon az átlagos esküvő létszám 80-100 fő jelenleg, de gyakoriak most már az 50-60 fős esküvők is, illetve nyilván még most is vannak egészen nagy létszámok, de ez már nagyon ritka, úgyhogy én azt javaslom, hogyha 80 körül tartják a létszámot, akkor valószínűleg a legkedvesebb szeretteik lesznek jelen, és még a költségeket is kordában tudják tartani.
Mit üzenne azoknak, akik most készülnének esküvőre, vagy most akarnának belevágni az esküvő szervezésébe? Lehetséges még egyáltalán mondjuk ilyenkor erre az évre helyszínt találni?
Meg lehet még próbálni. Idén egy picit kevesebb is az esküvő, úgyhogy én azt gondolom...
Mi az oka?
Én azt gondolom, hogy talán a gazdasági hatásokkal hozható ez összefüggésbe, tehát meg lehet próbálni. Nyilván nem lesz akkor a választék semmelyik szolgáltatóból sem, de én azt gondolom, hogy nem teljesen lehetetlen küldetés. Én szerveztem már egy hónap alatt is esküvőt, érdemes a megfelelő szakembereket keresni hozzá.
Mi az, ami mindenképpen legyen mondjuk egy vészhelyzeti csomagban?
Az esküvőszervezőnek mindig van ilyen. A mennyasszonynak nyilván, hogyha nincs esküvőszervezője, akkor készüljön mondjuk pótruhákkal, harisnyával, akár egy fehér neművel, ragasztóval, szoktunk ablakfilctollat, pillanatragasztót hozni, varrókészlet nagyon fontos, bármikor történhet a ruhákkal bármi, és hát számtalan dolog, egy fájdalomcsillapító, egy sebtapaszt sem árt, hogyha van a készletben.
Köszönjük szépen! Landesz Katalinnal beszélgettünk, a Creative Weddings esküvő szervezőjével, és hát itt vagyunk a Tóalmási kastély területén, lehet évközben is látogatni, lehet jönni, akár még esküvőt is lehet itt tartani, és hát természetesen egész nyáron még itt zajlik a táboroztatás is. Kedves hallgatóink, köszönöm szépen a figyelmet! A vendégeink között volt Kádár László, a VOL Életszava Magyarország vezetője, és ahogy említettem, Landesz Katalin, a Creative Weddings esküvő szervezője. Ez volt a délelőtt vidéki félórája, Tóalmásról, az Életszava táborból. Én most itt elvegyülök a gyerekek között, és én is beülök meghallgatni a következő előadást. A szót pedig visszaadom lassan a stúdiónak. Nagyon szépen köszönöm a hangmérnök Farkas Bálint kollégám nevében is. Búcsúzik önöktől a műsorvezető Nagy Bálint.
Köszönjük szépen a Tóalmási bejelentkezést, és köszönjük szépen az Életszava tábor bemutatását. Kedves hallgatóink, ezzel a mai délelőtt véget ért. A szerkesztő Herceg Tibor és Nagy Bálint, a hangmester Lájer Rita és Farkas Bálint, valamint a gyártásvezető Mali Andrea nevében is búcsúzik a műsorvezető Horváth Szilárd. Vigyázzanak egymásra délelőtt és azután is, és ne feledjék, mai délelőtt műsorunkat meghallgathatják a mediaclip.hu weboldalon. Most 11 órakor, rövid krónika után kezdődik a helyi Takosúton. A műsor munkatársai a budapesti római parttól lévő Eszterházi villában látogatnak. Szóval csak én búcsúzom önöktől, maradjanak velünk!
Tu es comme le vent qui fait chanter les violons et emporte au loin le parfum des roses.
Caramel, bonbons et chocolat.
Par moments, je ne te comprends pas.
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir.